MediaClicken és a YouTube-on.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
Óra 9 perc, jó reggelt kívánok, kezdődik a szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. A következő témákkal várjuk ma önöket. 5 perc tudományrovatunkból kiderül, hogy mi az a bioinformatika, amely manapság az új gyógyszerek fejlesztésében is fontos szerepet játszik.
Miért van az, hogy a baktériumok csak az egyik helyen tenyésznek, a másik helyen nem? Hát azért, mert ilyen jelzéssel értesítik egymást, hogy itt jó lenni, és akkor komplex társadalmakat alkotnak egyébként, amelyek mind jelzésen alapulnak.
Majd kultúrával folytatjuk. A héten zajlik a Tűzománc tábor Kápolnásnéken. Hogyan készül és mit lehet elsajátítani egy ilyen egyhetes alkotótáborban? Hamarosan kiderül. Fél hét után különleges kiállításokra látogatunk, például a Szentendre is Kanzenben nyílt Együtt a fenntarthatóságért című tárlatra, amely a környezetvédelmet állítja a fókuszba. Aztán Találd meg a családot címmel indított közösségi kutatási kampányt a Néprajzi Múzeum. 7 óra előtt a magyar járműgyártás aranykorába utazunk vissza a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeum kiállításán.
A Pannóniának a legnagyobb versenygyőzelme 1956-ban franciaországi 24 órás versenyen a Boldoron való részvétel. Itt két olyan motorkerékpár is van, ami ehhez köthető.
Motorkerékpár után pedig terepkerékpár. 4-8 után világjáró rovatunkban Lengyelországba utazunk egy aktív kikapcsolódásra Benec Ferenc, a Szia Lengyelország internetes oldal főszerkesztőjének vezetésével. 7:30 után vendégünk lesz Kapu Tibor kutatóűrhajós és Balogh Tamás a Kossuth Rádió műsorvezetője, akikkel az Axiom 4 űrutazás óta eltelt egy évről beszélgetünk. 4:45 után pedig visszatérünk a földi természetbe, kapcsolunk a muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok első helyszínére, amely szakvezetéses erdei sétával indul ma délelőtt. A mai műsor szerkesztője Kovács Bernadett, a hangmérnök Hajósi Bence, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk!
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Baktériumok sok mindenről társalognak, például arról, hogy egy adott helyen érdemes letelepedni. kommunikációs technikáik megfejtésében segít egy viszonylag fiatal tudományterület, a bioinformatika, amely segítségével született új gyógyszer, például az AIDS, az influenza, a hepatitis C vagy bizonyos daganatos betegségek kezelésére. De miről is van szó? Az 5 perc tudományban Magimes Júlia vendége Pongor Sándor, a Magyar Bioinformatikai Társaság elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora.
A bioinformatika a biológiai ismeretek tudománya. Úgy indult, hogy a molekuláris biológusok rájöttek, hogy azokat az objektumokat, amiket ők használnak, ceruzával nem tudják lerajzolni. Mert az a legegyszerűbb ábrázolás szerint is mondjuk több ezer, néha több tízezer karakter sorozata.
Mondjuk arra gondol, hogy egy DNS láncot nem lehet lerajzolni, mert az emberi DNS-ben van 2 milliárd betűpár, és akkor
igen,
az lehetetlen.
És régen ilyen kisebb darabokkal dolgoztunk, de már az is lehetetlen volt. És ugye a 80-as években kezdtek el megjelenni a személyi számítógépek, és ezek azonnal bejöttek a biológiai laborokba, és akkor a biológusok elkezdték ezek kell manipulálni a szekvenciákat, amíg a gének betűsorrendje, vagy a fehérjék betűsorrendje, és akkor mindjárt elviselhetővé vált a dolog. És akkor azoknak az eszközöknek, programoknak, adatbázisoknak az összessége, amit a biológusok így használtak, lett a bioinformatika. Megjelentek az adatbázisok, ahol összegyűjtötték ezeket, és ott már nem csak ezek a betűsorrendek voltak benne, hanem mindenféle megjegyzés ennek a génnek a szerepéről, a gén által kódolt fehérjékről, hogy ezek mit csinálnak, hogy hol vannak leírva, milyen szervezetből, mondjuk emberi szervezetből lett ez izolálva, és ez egyre gazdagodott az idők folyamán, és ezt emberek tartották rendben, nem is sokan tudták ezt csinálni, mert mondjuk 2-3 olyan szervezet volt a világ körül, aki erre képes volt. És akkor most már, hogyha valaki például egy betűsorrendet meg akar találni, mert ő neki ez előjött a kísérleteiben, akkor hopp, nini, például ez a hemoglobinban van, és mit csinál? Hát mondjuk ez egy olyan mutációt kódol, ami embereknél betegséget okoz. Ugyanakkor azért borzasztó egyenetlen, mert úgy látjuk, hogy a hemoglobinról van, mit tudom én, 20 oldal, de például a bakteriális fehérjék feléről nem tudjuk, hogy mit csinálnak, az csak ott van, hogy ebben az organizmusban találták, nem tudjuk, mit csinál, tehát heterogén egy ilyen adatbázis, de ez köti össze a világ kutatóit a molekuláris biológiával. Tehát nem csak DNS adatbázis van, van egy fehérje adatbázis, akkor vannak a funkcióknak adatbázisai, tehát egy ilyen szócikk, az rengeteg összeköttetést, tehát ilyen linket tartalmaz különböző más adatbázisokhoz.
Felfedező kutatást hogyan segíti a bioinformatika? Lehet-e például válaszolni olyan kérdésre, hogy egy biológiai rendszerben, egy sejtben, vagy egy szervben, vagy egy növényben milyen molekulákkal beszélgetnek?
Az egy speciális dolog, az emberi szervezetben vannak olyan átviteli rendszerek, amiket csinálják, de a sejtek közötti jelzés az nagyon általános a természetben, például a baktériumok is tudnak egymásnak jelezni. Ezek specifikus rendszerek, és lehetővé teszik például azt, hogy egy baktérium gazdaságosan éljen meg a természetben. Hogyha oda jön egy másik, akkor ezek elkezdik érezni egymást, és hogyha elég sokan összejönnek, akkor azt mondja, hopp, most már elegen vagyunk ahhoz, hogy mondjuk támadásba lendüljünk, vagy elegen vagyunk ahhoz, hogy egy felszínt kolonizáljunk. Nagyon érdekes egyébként ez a terület, ezen dolgoztam, és úgy kell elképzelni, hogy például a tengerfenék az ország nagyságú baktérium szőnyegekkel van tele. Miért van az, hogy a baktériumok csak az egyik helyen tenyésznek, a másik helyen nem? Hát azért, mert ilyen jelzéssel értesítik egymást, hogy itt jó lenni, és akkor komplex társadalmakat alkotnak egyébként, amelyek mind jelzésen alapulnak. Egy hatalmas szőnyeg, amelynek több rétege van, és az egyik réteg a tengerfenékről felszedi a fémeket, a másik a tengervízből kiszedi a különböző gázokat. Az az érdekes, hogy ezek a közösségek olyan helyen élnek meg a tengerben, ahol senki más nem tud. Tehát ilyen forró forrásokban és kommunikációs rendszerek közvetítik, vagy hozzák létre ezt a képességet. És nagyon érdekes, mert a baktériumoknak ez a rendszere ugyanazt az alapmechanizmust használja, mint az emberekben a jelátvitel, vagy az állatokban. Tehát ez a természetnek az egyik legősibb rendszer. Most ezeket meg lehet keresni, ezeket lehet analizálni, de másik oldalról pedig modellezni is lehet. mert a bioinformatikának ma már nem csak ilyen kereséses funkciói vannak, hanem modellezéses funkciói is. Csinálnak egy egyszerű kis programot, amelyik egy baktériumot képvisel. És akkor csinálnak ebből mondjuk 10 000 vagy 100 000 vagy még több darabot, és akkor megnézik, hogy mikor van az, hogy ezek elkezdik egymást aktiválni. Vagy ha aktív helyzetbe kerül az egész közösség, akkor mikor van, hogy ez az állapot tönkre megy. Mert épp úgy, mint az emberi társadalom, hogyha van kooperáció, akkor stabilan léteznek, de hogyha valami kezd tönkre menni, akkor nagyon hamar összedőlnek. Ezt a keletkezést és összedőlést, ezt modelleztük mi is régebben, és ez egy olyan jellegű modellezés, amit most már a kollégáim például az emberi társadalom modellezésére használnak. Mikor volt a Covid, akkor ők fejlesztették ki azt a rendszert, amelyik egyénre lebontva tudott egy várost modellezni, és akkor ezen a városban meg lehetett nézni azt, hogy hol fertőzik meg egymást leginkább, és akkor kiderült, hogy mondjuk szupermarketekben, vagy óvodákban, iskolákban, és ilyenkor kell ezt mondjuk egy kormányzatnak eldönteni, hogy bezárjuk-e az iskolákat, vagy pedig az iskoláknak nincs is köze ehhez. Ezt ki lehet próbálni.
Színes kép az asztalon, kidobott rózsát az ablakon.
Fokon ég a kemence, a hőség szinte elviselhetetlen, de az eredmény magáért beszél. Élénk telített színek, részletgazdag minták, egyedi zománc munkák készülnek. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola tűzzománc táborában a tűz és a művész találkozik. Ott készült Kobolák Attila riportja.
Elekes Gyula, zománc művész. Még mi itt beszélgetünk, a többiek folyamatosan dolgoznak a háttérben. Hogyan lesz valakiből mester?
Én 45 éve gyakorolom. Mai napig úgy szoktam fogalmazni, hogy gyakorlatilag ismerkedem a tűzzománccal. Lezárult folyamat, az nem igazán létezik ebbe a műfajba. Állandó kihívás van, állandó újabb és újabb ötletek, nem csak a képi üzenet, hanem annak alárendelt szakmai tudás is, az anyagismeret, a színek, annak a vibrálás. Én grafikus lennék eredetileg, de mindig érdekelt a maga az üveg és az üvegnek a lehetőségei. 1979-ben, ilyen régót, megismerkedtem egy bukovinai székely származású zománc festő és zománc művésszel, Lőrinc Vitussal, aki nagyon sok mindent a tapasztalataiból átadott. És akkor ezt most úgy érzem, hogy én azt a 45 éves tapasztalatot akkor meg kell osztanom, akik kíváncsiak, vagy befogadók, vagy szeretnék megismerni, vagy esetleg még továbbvinni ezt a folyamatot.
Ezért is oktatja akkor.
Igen, ez a fő cél.
A tűzománc egy több ezer éves ötvös művésztechnika. Mit fejez ki ez a művészeti ág?
Én azt szoktam mondani, hogy egy mélyebb tartalom esetén egy kódolt üzenet is megfogalmazódik. Egy olyan üzenet, amit kérdés az, hogy sikerül-e a nézőnek dekódolnia, megérti-e az üzenetet, vagy egyáltalán arra készteti-e, hogy azt az üzenetet tovább gondolja. Ennek a műfajnak egyik központja az Európában Magyarország 70 70-es, 80-as évek során, ugyanis Kecskeméten az idén 50 éve működött egy alkotóműhely, meghódította gyakorlatilag a világot azzal, hogy ide az Egyesült Államoktól a szovjetok köztársaságokig számos helyről érkeztek, Kínából, meg mindenünnen érkeztek zománc művészek. Az is hozzájárul, hogy a zománcnak van egy olyan tulajdonsága, egy olyan érdekes csillogása, üvegszerű anyag, ugye, gyakorlatilag egy szilikát, ami szemnek tetszetős, sajnos mai napig a karművészetek közé sorolják be, amint említette, pont azért, mert ez az ötvös művészetnek volt a kiszolgálója. Behelyettesített olyan drága és féldrága köveket, színessége a csillogásán keresztül, türelmet, szaktudást, gyakorlatot igénylő folyamat, alkotási folyamat, a tűzzománc művészet.
Nézzük is meg az alkotásokat.
Én egy Mária képet készítek, Mária, hogy éppen tartja a kis Jézuskát.
Miért pont ezt készíted el?
Azért, mert engem is Máriának hívnak, és nagyon közel áll hozzám Mária.
A színválasztás az a te döntésed volt, zöld a háttér, és kék lepel van. Máriám, a kis Jézuson barna ruha, virág is van a szélén.
Igen, de Gyula is segített nekem a színválasztásban. Mellettem lévő lány is segített, mert sokszor nem tudom eldönteni, két hasonló szín, de hogy melyik mégiscsak a jobb, úgyhogy igen, kaptam segítséget. De igazából én választottam.
Ha már említetted a melletted lévő lányt, te mit készítesz?
Én egy napraforgós tájképet készítek. Szeretem a virágokat, és így legjobban ez fogott meg.
Festés előtt miket kell elvégezni? Milyen folyamata van ennek?
Először meg kell csiszolni ezt a részlemezt, aztán egy sós ecetes vízbe beáztatni, majd jöhet rá az alapozó, és ezután jön a karcolás, az égetés és a festés.
Miért döntöttetek úgy, hogy részt vesztek ebben a táborban?
Nekem igazából anya mutatta először ezt az ötletet, és én szeretek kézműveskedni, ezért úgy voltam, hogy kipróbálom.
Ugyanúgy az anyukája mutatta ezt az ötletet, úgyhogy ugyanúgy szeretek kézműveskedni és kipróbálni.
Mit élvez a legjobban a tűzománc táborban?
Nagyon jók a mesterek, Kristóf meg a Gyula, nem csak szakmailag, hanem emberileg is szenzációsak. Szeretem a csoporttársaimat, szeretem a hangulatot, szeretek kicsit művészkedni, bár nem vagyok művész, de az embernek a lelkének jól esik. Ugye a művészet az is egy terápia, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy bezizesedett a városba, akkor egy kicsit jöjjön akár ide is, próbáljon művészkedni, vagy kihozni magából a művész hajlamot, és mindjárt kisimítja az idegrendszerét, kisimítják a hullámokat.
Az alkotóházból már kijöttünk, alkotása az kint pihen a napon. Miért?
Nem pihen, hűl. Ki lett égetve, arra várunk, hogy kihűljön, és akkor újból tudjon folytatni a munkát.
És mit ábrázol, mi volt a célja? Mert ránézése egy virágos kertre hasonlít.
Pontosan ezt szerettem volna, akkor lejött az, hogy mit gondoltam. Nagyon szeretem a színeket, imádom mindenféle színt, és ezért próbáltam, hogy úgymond nem egy árnyalatra, hanem ugye színesre próbáltam az egész képet alakítani.
Háttér ilyen bőrszínű barnára hasonlít, van benne kék, sárga és vörös szín is. Sokat szokott kertészkedni?
Nem, sajnos nem, de ugye a virágok azok is egy olyan terápiás művelet, amikor gondozza az ember, és növekszik, és látja, és virul, és kivirágzik, és látja a színeket, jönnek a kis méhecskék, hát ez is nagyon-nagyon jó kis terápia.
hét van, hamarosan folytatódik a szombat reggel, most azonban krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás a következő napokban, tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére, aki teheti, tartózkodjon az árnyékban légkondicionált helyiségben. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit, erről beszélt Magyar Péter, miután az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő az államadósság csökkentését nevezte a legnehezebb kritériumnak, hangsúlyozta azonban, hogy a 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euróbevezetés később történhet meg. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. Teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, és modernizálják a külügyi felvételi rendszert. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke, az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak. Itthon fokozódik a forróság, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, este 22-30 fok várható. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! A következő fél órában az ország különböző pontjain térünk be egy-egy kiállításra. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban fenntarthatóságról szóló tárlaton megtudhatjuk, hogy hogyan lehet maradékmentes háztartást vezetni. A Budapesti Néprajzi Múzeumban felmenőink nyomába eredhetünk fényképek segítségével, Balassagyarmaton pedig nosztalgiázunk, bemutatjuk a Pannónia Motorkerékpár Múzeumot és azt az embert, aki mindezt megálmodta, megvalósította. Tartsanak velünk!
Being a color.
Maradékmentes háztartás, mértékletes vízhasználat, a helyben elérhető alapanyagok előnyben részesítése, a tárgyak javításának és újrahasznosításának gyakorlata. Együtt a fenntarthatóságért címmel nyílt kiállítás Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, melynek célja, hogy a jelen kihívásaira a múlt bölcsességével reagáljon. A látogatók praktikus tudással és azonnal alkalmazható zöld módszerekkel térhetnek haza. Kobollák Attila, Nagyné dr. Batári Zsuzsanna általános főigazgató helyettessel a kiállítás kurátorával beszélgetett.
Az Együtt a fenntarthatóságért kiállítás azért különleges, mert az ENSZ által elfogadott fenntartható fejlődési célokra épül az egész kiállítási koncepció. Kérdezhetnénk azt, hogy hogyan kerül ide, hogyan kerül a csizma az asztalra, és hogyan kerül egy néprajzi múzeumban mindez. Hát úgy, hogy mi úgy gondoljuk, a paraszti tudás, a paraszti bölcsesség, a paraszti tapasztalat, hozzáállás, az értékek, ezek mindegy olyan komoly tárházát jelentik a tudásnak, amelyeknek a nagy része ma is alkalmazható, és ezek a tudáselemek ráadásul ahhoz is hozzá tudnak minket segíteni, hogy a fenntartható fejlődési célok megvalósulásáért tudjunk tenni.
A múlt bölcsességét alkalmazhatjuk a jövő építésében. Mely területeken nyilvánul ez meg?
Gyakorlatilag bármilyen területen megnyilvánulhat. A kiállítás úgy épül föl, hogy a 17 fenntartható fejlődési cél egy-egy külön installációt kapott itt a Magtárban. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani ezzel a tartalommal, mert körükben is eléggé elterjedt most már a klímaszorongás, a klímadepresszió tulajdonképpen azt jelenti, hogy amiatt éreznek szorongást a fiatalok, hogy a változó világban hogyan alakul a jövőjük, lesznek-e erőforrások, kiállítási tartalmak mellett jó gyakorlatokat is megosztunk, tehát rögtön lefordítjuk a kiállítást, és ezeket a jó gyakorlatokat haza lehet vinni, és már kis lépésekkel el lehet kezdeni a változtatást.
Na de mit is tanulhatunk nagyapáinktól? Itt van például egy fehér vászonnadrág, ami látszódik, hogy többször volt már toldozva, foltozva, így is szakadt, és nagy eséllyel mégsem dobták ki. Mondjuk ehhez köze van az akkori életkörülményeknek, de ez takarékos volt és nem pazarló.
Több üzenete van, ez az egyik az, hogy javítsuk meg a tárgyainkat, nem kell rögtön mindent eldobni, de ide tartozik az is például, hogy ne nyújtózkodjunk tovább, mint ameddig a takarónk ér. Nem csak a szegény parasztokra jellemző hozzáállást jelentő értékek, ezek azért több paraszti rétegnél is megfigyelhetők voltak, és mindig nagyon fontos itt kiemelni a kiállítás kapcsán, hogy ők nem tudatosan voltak fenntarthatók, de mégis az életmódjuk az volt. Itt nagyon fontos az, hogy milyen stratégiák voltak a paraszti világban, amelyek a szegénységnek a megélését segítették. Ilyen volt például az is, hogy a közösség segítette azokat, akik szegény sorba kerültek.
Ha már említettük az erőforrásokat, víz nélkül nincsen élet. Ez a kiállítási rész itt kifejezetten a vizek szennyezéséről szól, főként a műanyag szennyezésről. Vannak itt műanyagpalackok, műanyagzacskók, de emellett a polcon látom van például tusfürdő és szappan is.
Igen, itt a 14-es célnál az óceánok és a tengerek védelme a fenntartható fejlődési cél, és az a fontos üzenet, hogy az élővizekbe kerülő műanyag az körforgásban van, és mikroműanyaggá válva bekerül az élővilágba, a halakba, flakonokból épített hal műanyag installáció, és ez egy kicsit ezt szimbolizál, hiszen egy idő után már műanyaggá válnak a halak is, és aztán mi megesszük a halakat. Ugye a paraszti gyakorlatban nyilván megint a háttere más ennek is az értelmezése, de kevesebb tárgy volt, sokkal kevesebb tárgy elég volt ahhoz, hogy napi funkciót el tudja látni például a főzés-sütés területén a háziasszony, tehát gondoljuk át, hogy biztosan szükségünk van-e mindarra a tárgyra, amit megvásárolunk, illetve a másik pedig itt a műanyag tárgyakra vonatkozóan, amit említett, van lehetőségünk arra, hogy választunk, és nem feltétlenül a műanyagot kell kiválasztani, és erre ajánl fel párokat a kiállítás, tehát látjuk a műanyagpoharat is, mellette az üvegpoharat, a műanyagjátékot és mellette a fajátékot. Ugye nagyon sok csomagolás termelődik, műanyagcsomagolás, ha már csomagolt terméket veszünk, a megfelelő alapanyagú csomagolást választunk, azt újra hasznosíthatjuk. Mindenki ismeri ezt a viccet. Magyarországon, hogyha egy Coca-Cola-s üveget kapunk a kezünkben, nem biztos, hogy víz van benne, hanem lehet, hogy pálinka lesz.
Az utazás mindennapjaink meghatározó része. Kiszámolták önök, hogy a múzeumon belül milyen messze, hány lépésre van az adott dolog. Például 3142 lépésre van a motorvonat, amely 2,2 kilométer. 2 kilométer 200 métert ma már autóval is megteszünk. Ez itt a legnagyobb különbség, hogy régebben csak akkor ültek autóba, amikor muszáj volt?
A paraszti gyakorlatban szintén megint, hogyha nem rózsaszín szemüvegen átnézzük, a kerékpár használata, a gyalog és a szekérrel való közlekedés tulajdonképpen fenntarthatónak minősíthetők. Itt igazából az a gondolat került nálunk előtérbe, hogy bátorítsuk az embereket arra, hogy ma is minél inkább ezeket a megoldásokat használjuk a helyváltoztatásra.
A kiállítás egyik fő szenzációja az, hogy tanácsokat is adhatnak egymásnak az emberek. Például valaki azt írta, hogy szódakészítő gépet használva kevesebb a PET palack. Miért tartották fontosnak, hogy legyen erre lehetőség?
Azért tartottuk fontosnak, mert a közösségi tudás az a múzeum számára is fontos, tehát mi társadalmi múzeumként határozzuk meg magunkat, ami azt jelenti, hogy a társadalom számára fontos kérdésekről beszélünk. Ezekben a kérdésekben párbeszédet indítunk az emberekkel. Várjuk mindenkinek a hozzászólását és kommentjét.
Meg a családod címmel indított közösségi kutatási kampányt a Néprajzi Múzeum, a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című kiállításhoz kapcsolódva. A projekt célja, hogy a múzeum különleges üvegnegatív gyűjteményében szereplő, jelen tudásunk szerint ismeretlen személyeket ábrázoló fotókhoz új történetek és nevek kerüljenek elő, mindez pedig a közönség segítségével. Az olvasókat arra kérik, hogy látogassanak el a jövő hét vasárnap záró kiállításra. Vegyék szemügyre a képeket, nézzék meg a Nőklapja Café oldalát a közzétett fényképeket, lapozzák át a régi családi fotóalbumaikat, és keressenek a családi hagyatékban olyan papírképeket, amelyek azonosíthatóak a múzeum negatívjaival. Kovács Bernadett a kiállítótérben beszélgetett Bata Tímeával, a Néprajzi Múzeum kurátorával.
Valószínűleg mindenki arra kíváncsi most a hallgatók közül, hogy hogyan találhatjuk meg a családtagjainkat így a képeken keresztül. Ígérem, hogy erről is hamarosan beszélünk, de hát mégiscsak azért néhány mondatot először mondjunk magáról a kiállításról, ami tulajdonképpen ennek a családkeresésnek, fogalmazzunk így, az alapját adja. Ez a Vágatlanul című kiállítás, és akkor itt át is adom önnek a szót.
Igen, tehát a Vágatlanul kiállítás egy nagyon konkrét anyagát mutatja be a Néprajzi Múzeum hatalmas fényképgyűjteményét. Ez itt a tárlaton látható anyag azért több szempontból különleges. Ez 1921-22-be került a Néprajzi Múzeumba több mint 100 évvel ezelőtt, és 25 ezer üvegnegatívból áll, aminek a tömegességén és a technikáján kívül az egyik különlegessége, hogy ezt 72 darab vidéki település fényképészétől hozták be ide a múzeumba nagyon rövid idő alatt, ami azt jelenti, hogy ezeken többségében családi képeket látunk, amelyek az 1890-es évek között, de a többsége az első világháború idején készült.
Önmagukban ezek a képek is nagyon sok mindent elárulnak az adott korról, ha csak az öltözködést nézzük, esetleg az emberi viszonyokat, például egy friss házas pár, mennyire engedhette magát közel, mennyire lehetett intim pillanatot megörökíteni, tehát hogy nyilván azért ez is egy nagyon fontos kor dokumentum, kor lenyomat, de hogyha jól értem, és akkor most térjünk rá a családkutatásra, vagy tehát nem családfakutatásról van szó, mert hogy itt most igazából önök kérnek segítséget.
Hát, hogy mi ajánljuk magunkat, hogy így mondjam, ugye ezek a fényképek nagyon vegyesen adatoltak, ugye, amikor 1921-ben beérkeztek a fotók, attól függően, hogy melyik fényképésztől, van, ahol szerepelnek nevek, hogy kit látunk a fényképen, vagy hogy melyik faluból érkeztek, de a többségében azt kell mondani, hogy azt tudjuk, hogy milyen településről származókat látunk a fényképen. Tehát nincsenek adatok, vagy van, ahol van, de tömegével nincs, és tulajdonképpen ennek kapcsán már az elmúlt 10 évben, hogy ezzel az anyaggal én elkezdtem foglalkozni, rendszeresen jelentek meg például rövidebb írások, meg nyilván fényképek az Etnofotó blogunk, honlapunkon, illetve van egy online adatbázisunk, ami elérhető, és oda is töltjük fel ezeket a képeket, és számos e-mailt kaptam az elmúlt 10 évben, hogy az interneten keresgélők a saját családtagjaikat azonosították be a képeken. Ugye itt üvegnegatívokról van szó, ami azt jelenti, hogy ez a fényképészeknél maradt, és az előkészült pozitív képet kapták meg a családtagok. Az jó is, hogy itt állunk meg épp annál a résznél, ami erről szól, és gyakorlatilag az otthon lévő pozitív kép alapján jöttek rá, hogy a kép negatívja itt van nálunk, illetve összehasonlították az otthoni képeket az itt nálunk található fényképekkel, és ezt ki is aknáztuk itt a kiállításban, hiszen van egy olyan rész, ami erről szól, hogy olyan képeket mutatunk be, aminek a negatívja itt van nálunk, és a korabeli pozitív képe máshol. A kiállításban is, hogyha erre kanyarodunk, például itt a Borgula Ede kapcsán, aki Szekszárdon vont fényképész, itt a közreműködő kolléganőm 3 képet választott ki egy nagy festmény mellé, és teljesen véletlenül jött létre az a helyzet, hogy az említett online adatbázisba egy hölgy megtalálta azt az itt látható jegyespárról készült képet, és az otthoni fotóival összevetve arra jutott, hogy az ő dédszülei vannak a felvételen, és én nem tudtam róla, és eljött a megnyitóra, ő pedig nem tudta egyáltalán, hogy itt milyen képek lesznek, és bejött ide, és szembe találta magát ezzel a képpel, amit ugye ő ismert, de hogy számos ilyen találat lehet még, és van is. Arra is volt példa csak itt a kiállítás kapcsán, hogy valakinek volt egy nagyon értékes kép a tulajdonával, és az úr írt nekem e-mailt, hogy az egyetlen kép, ami megmaradt a nagyszüleiről, az nagyon fontos neki, és itt a kiállításban sétárva tudta meg a háttér alapján, hogy az melyik fényképészműterembe készült. Arra is volt példa, egy úrral fogok a jövő hét után találkozni, aki azt mondja, hogy a Sarkadi fényképeken felmenőit ismerte fel. Olyan is volt, aki bejött, hozta a családi képeit, megnéztük, átbeszéltük, hogy ki rajta nem tudott kapcsolódni, de nagyon visszarepíti őket abba a korba, és belehelyezkednek.
A kiállítás vége felé van egy érintőképernyő, meg van jelölve jó sok város, és mivel ugye Békésen nőttem fel, ezért akkor rákattinthatok arra, hogy Békés. És hogyha én például ezen a képen sejteném azt, hogy esetleg nekem lehet kötődésem ezen szereplő hölgyekhez, akkor én hazamegyek, írok önöknek, deríteni nem derítenek, hanem akkor tényként kezelik, igen, és megbíznak a látogatókban.
Hát ugye feltüntetjük, hogy kitől van az adat ilyen esetben, ugye, ami nem publikus, tehát a publikus felületen nem elérhető, de fel szoktuk írni az adatbázisunkba. Ugye van, aki ilyenkor küld referencia fényképeket, azért ilyen időtávlatból el szokták küldeni az, hogy náluk megvan ez a fénykép, vagy pedig mellé rak hasonló korból képet, már hogy a képét készítésének korából a képen szereplőkről.
De te, szelidecske, leány vagy te, vagy menyecske, nem vagyok én, szelidecske, sem nem leány, sem menyecske, mert én egy kerti virág vagyok. Kedveit lakni, az menjen a mennyországba lakni, ott építsen az égre házat, hogy ne érje semmi bánatot, építsen az ég szélére, annak is a tetejébe, építsen az égre házat, hogy ne érje semmi bánat. Kinek nincsen szeretője, menjen
Valasagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeum egyedülálló időutazást kínál a magyar járműgyártás aranykorába. A több mint 50 példányból álló magángyűjtemény gerincét a legendás hazai márka, a Pannónia típusai adják, de a kiállítás jóval túlmutat ezen. Egy helyen látható a teljes magyar motorkerékpárgyártás fejlődése a kezdetektől a végjátékig. Szakács Lászlónak már a nagypapája és édesapja is motoros ember volt. A Pannónia szeretete és tisztelete számára gyermekkori élményekből fakad, amiket már ő ad át három gyermeknek. Tarnóczi László riportja következik.
Miből indult a gyűjtemény, és hol tart most?
Egy darab Pannóniát kell venni először. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt meg lehet állni, de szerintem nem. Mindenképpen muszáj volt venni még egyet, aztán még egyet és még egyet, és a tömegvonzás törvénye érvényesült. Gyűltek a motorkerékpárok, akkor egy újságíró tette föl nekem azt a kérdést, hogy nagyon jó, most gyűlnek ezek, és itt vagyunk az első kiállításon belőle, de mi a cél? Annyira természetes volt a dolog, és annyira magától értetődő, hogy azt válaszoljam rá, hogy hát múzeumot szeretnénk ebből csinálni. Onnantól fogva átkapcsolt egy kapcsoló, és úgy gyűjtöttem a továbbiakban a motorokat, a kiegészítőket, a hozzátartozó relikviákat, hogy ebből egyszer majd egy múzeum lesz. Engem nagyon bánt, hogy nincsen állami szinten megbecsülve ez a magyar, és itt csupa nagybetűvel írandó a magyar motorkerékpármárka. Ezt a hiányosságot szerettem volna én a magam módján valahogy pótolni.
Hány évig volt magyar motorkerékpárgyártás?
Ezt elég nehéz megmondani, már a századfordulón kezdtek építeni motorkerékpárokat. A legtöbben nem is ismerek ezeket a magyar motorkerékpár márkákat, hogy Dédics, Hóra, Sámum. Nagyon-nagyon kevés feljegyzés volt belőle.
Ismerjük a Csepelt és a Pannóniát.
Ezzel egy kicsit könnyebb dolgunk van. Csepelen 1929 óta gyártanak motorkerékpárt, 1975. október 24-én 11:30-ig. Azóta érdembeli magyar motorkerékpárgyártás nem volt. Voltak próbálkozások, de érdemi gyártást nem éltek meg.
Melyik volt az első motorja, amit megszerzett, és az milyen állapotban került önhöz? Kellett rajta javítani?
Igen, az első motorom, motorblokját nem kellett felújítani, de minden mást azt meg kellett csinálni rajta. Ő most nincs is itt, azóta már használtam annyit, hogy ismét ráfér egy újabb felújítás, de a mai napig megvan, és a nevemen van. Itt a gyűjteményben per pillanat 49 darab kiállított motorkerékpár van, azon kívül van még vagy 15 darab, ami még arra vár, hogy valamilyen alkatrész előkerüljön hozzá, vagy valami teljes restaurálást igényel.
Ezekben, ha öntenénk most benzint, akkor egy rúgásra indulnának?
Az itt található motorok nagy részével én motoroztam. Ha esetleg mégis olyan van itt, amit be se indítottunk, és úgy lett kitéve a kiállításba, akkor az is nagy valószínűséggel be fog indulni, vagy ha mégsem, akkor pedig egy óra múlva fog menni, mert a Pannóniában túl nagy ördöngőségek nincsenek.
Némelyik motoron rajzszám is van, ez azt jelenti, hogy ezek versenymotorok voltak?
Igen, így van. A Pannóniának a legnagyobb versenygyőzelme az 1956-ban franciaországi 24 órás versenyen a Boldoron való részvétel. Itt két olyan motorkerékpár is van, ami ehhez köthető. Az egyik az egy Csepel V-Sport Pannónia, itt mellettünk ez a 30-as rajtszámú. Ő az 1959-es Boldor versenynek az edző motorja, a felkészülésben vett részt, illetve van itt mellettünk ez a 4-es rajtszámú, ő pedig az 1972-es Boldor versenyen résztvevő motorkerékpár. Kettő darab készült belőle, itt van az egyik.
Felbecsülhetetlen az értéke ennek a gyűjteménynek.
Örülök, hogyha így gondolja, ezek szerint nem csak én vagyok így vele. Hát ez eszmei érték. Nem is jó ezt forintra váltani, és nem is szeretném.
Ön nősember, meg tudja ezt bocsájtani önnek valaki?
Nősember vagyok, igen. A feleségem így ismert meg ezzel a hóborttal együtt, a gyerekeim pedig ebben ülnek bele. A legkisebbik, ő 4 éves, a Panni lányom. Igen, ő nagyon szeret motoron ülni, pláne hogyha a bátyja viszi őt, a 12 éves bátyja motoron, mert hogy a 12 éves Zolikámnak már a második motor van, úgyhogy igen, ismerik a motort. Marcika fiam 11 éves, ő nagyon szeret az oldalkocsiba utazni.
Mert hogy oldalkocsis motorok is vannak itt szép számmal. Mik azok az alkalmak? Milyen motoros jamborik vannak, amiken ön szívesen ki is visz egy-két példányt, és meg is mutatja?
Hát az előbb említett család mellett nagyon kevés időm jut arra, hogy bármilyen rendezvényre is eljussak. Van rá példa, hogy elkérnek, hogy vigyek egy-egy motort bemutatni. Például az Esztergomban az akkor is most jármű történeti kiállítást, ugye minden évben megrendezik, oda is legtöbbször szoktam vinni motorkerékpárt, de túl sok szabadidő mellett már végképp nincsen, úgyhogy inkább arra szoktam buzdítani a látogatókat, hogy jöjjenek el a múzeumba és itt nézzék meg őket.
Mi volt a legnagyobb elismerés, amit ezért a gyűjteményért kapott már?
Balassagyarmat város képviselőtestület megszavazta a Pro Urbe díjat részemre. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. A múzeum 10. születésnapján kaptam meg tulajdonképpen ezt a díjat, ami úgy gondolom, hogy egy elég komoly díj, és ez nagyon jól esett nekem is, hogy így értékelik a munkámat.
Voltak olyan hírességek, akik valahol kötődtek ezekhez a motorokhoz, és aztán megnézték, hogy jé, hát még léteznek ilyenek működőképesen.
Igen, a balassagyarmati motorversenyzőkből egyébként is berendeztem itt egy nagyobb vitrint. Nagyon sok olyan motorversenyzőnk van, aki országos bajnoki címet is szerzett. Nekik itt vannak a relikviáik. Nagy részük, akik még élnek is köztünk vannak, ők visszajáró vendégek ide a múzeumba. Az én nagy örömömre, akkor mindig igyekszek tőlük megtudni egy-két érdekességet a régmúlt versenyeiből. De számos olyan motoros is kötődik ide. Lakner Pál egykori motorversenyző is kötődik a múzeumhoz. Nagyon sok relikviát sikerült tőle beszereznem, illetve Juhász Károly országos bajnok, ő is többször járt a múzeumban, de például a mellettünk álló motorkerékpár, az 1972-es Boldor, őt el tudtam vinni egy olyan rendezvényre, ahol az egykori motorosával tudtam beszélni, az egykori versenyzője, az ifjú Reisz Jánossal. Nagyon jó viszonyban, egy jó hangulatú beszélgetésbe keveredtem bele. Aztán később eljött a lánya is a családjával megnézni a nagypapának az egykori versenymotorját.
Alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. Ma van a magyarországi lengyelek napja, ezért a világjáró rovatunkban Lengyelország az úti cél. Benedz Ferenc túravezető és terepkerékpáros érkezik hozzánk 4-8 után. Most azonban krónika következik. A stúdióban a szerkesztő Király Erzsébet és a bemondó Garami Zsuzsa.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Túlélők után kutatnak Venezuelában. Óráról órára nő a földrengés halálos áldozatainak száma.
Készül Magyarország az euró bevezetésére. 2030 a céldátum. Mondjuk a részleteket. Tovább fokozódik a hőség, akár 40 fok is lehet. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Az extrém melegben a keringési problémák, kiszáradási és hőguta miatti megnövekedett betegszám fokozott készenlétet igényel az egészségügyi ellátórendszertől is. Falucska Ivett összeállítása.
400-450 plusz bejelentés is érkezett naponta a mentőszolgálathoz,
mondta Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. A nyári forróság az idősebbeket és a krónikus betegeket viseli meg leginkább, de az egészséges szervezetet is komoly kihívás elé állítja. Ezért, ha a hőguta jeleit észleljük, azonnal hívjunk segítséget. Fogalmazott Perédi Péter, az országos mentőszolgálat Közép-Dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa.
Ha valaki a hőségben összeesik, elveszít az eszméletét, zavartá válik, nem tud megfelelően kommunikálni, gőcsolma jelentkezik akár, vagy nagyon magas testhőmérséklete mellett forró száraz bőre van, azonnali ellátást igényel.
Perédi Péter hangsúlyozta, a mentők kiérkezéséig mi is segíthetünk. Ha a beteg eszméleténél van, vigyük árnyékos, hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát és vizes borogatással, legyezéssel, kezdjük meg a hűtését, illetve adjunk neki inni.
A kormány két óránként frissíti a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Folytatódik a vízosztás, részben felfüggesztették a kamionstopot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket.
A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István szerint különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban kell odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaügyi igényű háztartási gépeket is este 9 óra után működtesse.
A valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám sújtja Észak-Nyugat és Közép-Európa nagy részét egy friss jelentés szerint. Sorra dőlnek meg a hőmérsékleti csúcsok, a forróság egyre jobban megviseli az embereket. Szabó Attila és Muntán Erik összeállítása.
Megteltek a kijelölt menedékhelyek Párizsban. A városvezetés középületeket nyitott meg, hogy a lakosok légkondicionált helyiségekben vészelhessék át a kánikulát. A hatóságok szerint már mintegy 200-nyian fulladtak vízbe a hétvége óta, miután a hőhullám elől menekülve sokan tiltott fürdőhelyeken kerestek enyhülést. Nem lehet alkalmazkodni egy olyan hőhullámhoz, amelynek ma Európában nincs párja, és amely történelmünkben is példátlan. A hőmérséklet 15 fokkal emelkedett a szezonális átlag fölé, fogalmazott az elnök. Továbbra sem enyhül a hőség Olaszországban. Csütörtökön az ország 17 nagyvárosára adta ki vörös hőségriasztást. A főváros Róma különösen kitett a hőségnek. A sűrű forgalom, a hőt elnyelő aszfalt és kőburkulatok, a nagy árnyék nélküli terek, valamint az éjszakai lehűlés hiánya tovább fokozza a hőterhelést. Az előrejelzések szerint hétfőre helyenként már a 40 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet.
Meghaladta 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, és csak nem 3400 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak. Szokolai Kinga és Mikja György összefoglalója.
Sikítva ájult ismerősei karjába egy édesanya, miután 3 és 10 éves gyerekeinek holttestét kihozták a romok alól. Szörnyű, küzdöttünk, hogy élve kihozzuk a gyerekeket. Hárman voltak, egyet sikerült élve kimentenünk, de a többieket nem, mondta a gyerekek nagybátyja. Éjjel-nappal keresik a túlélőket a romok alatt. Aki tudja, a törmelékek közti lyukakon próbálja kidugni kezét, hogy jelezzen. Kapaszkodtam, amíg az összes emelet rám nem omlott. Aztán egyszer csak megláttam egy kezet, és megragadtam, mesélte egy túlélő. Az ügyvezető elnök felkereste a legsúlyosabban érintett északi régiót, és a kormány teljes támogatásáról biztosította az embereket. A tartományban 69 ezer családnak nyújtunk segítséget, 2600 tonna fehérje tartalmú élelmiszert és szárazárút küldünk, jelentette be Delcy Rodríguez, aki a katonaságot is kivezényelte a régióba. Az érintett területekre más országokból is érkeznek a segélyszállítmányok, adományok, civilek és állami szervezetek egyaránt gyűjtik az adományokat. 14. Leó pápa 100 000 eurót küldött a katasztrófa sújtotta országnak.
A katolikus Caritas is adománygyűjtést hirdetett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére.
A 1356-os adományvonal hívása 500 forintot ér, illetve lehet online vagy átutalással is pénzt küldeni a szervezetnek.
Japánban több mint 100 légijáratot töröltek és 2 millió embert evakuáltak, mert 2 trópusi vihar közeledik a szigetországhoz.
A hatóságok az árvízi és földcsuszamlás veszély miatt további területek kiürítését javasolták. A Meghala nevű vihar az előrejelzések szerint óránként akár 144 kilométert is elérő széllökésekkel érkezhet.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Az ukrán elnök 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen, így akarja kikényszeríteni a háború befejezését. Kijev jó ideje Moszkva energetikai és hadiiparának a támadására fókuszál. Májusban 13,5%-kal csökkent az orosz olaj- és kőolajipari termelés.
Volodymyr Zelenszkij Fehér Oroszországnak is ultimátumot adott, hogy ne támogassa Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban. Közben az Európai Unió átutalta Ukrajnának a következő 2 évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, az Európai Unió és tagállamai már 200 milliárd euró gazdasági, pénzügyi és katonai támogatást nyújtottak Kijevnek.
And with the Ukraine support loan, we will provide...
Az Ukrajna támogatási hitel keretében pedig a következő 2 évben további 90 milliárd eurót biztosítunk. Ma átutaljuk ennek a hitelnek az első részletét is. Egészen pontosan 3,2 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatást.
A bizottság elnöke azt is bejelentette, a következő napokban az Európai Unió megkezdi a dróngyártásra szánt 6 milliárd eurós támogatás első részletének kifizetését is Ukrajnának.
Felfüggesztette a Hormuzi szorosban veszteglő hajók és legénységük evakuálását az ENSZ, miután támadásért egy hajót az ománi öbölben. Ismertette a világszervezet tengerhajózási főtitkára, aki hangsúlyozta, hogy a szüneteltetés a biztonsági garanciák megerősítéséig tart.
Donald Trump amerikai elnök szerint egy szingapúri hajót ért iráni dróntámadás, de hangsúlyozta, hogy az eset ellenére tovább is biztosítják a közlekedést a szorosban.
Itt a krónika. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróvezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével, aki egyben a görög pénzügyminiszter is.
Magyar Péter úgy fogalmazott, Görögország mintaország, hiszen óriási nehézségeken ment keresztül a pénzügyi válságban, azonban ma már stabilitás jellemzi. A kormányfő hangsúlyozta, hazánkban kiemelten magas az euróvezethez való csatlakozás támogatottsága. Azonban jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg Magyarország.
Szomorú azt mondani, látni, hogy amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint ahol most vagyunk. Sőt, talán mondhatom azt, hogy a csatlakozás környékén volt egy politikai egyetértés abban, hogy az a cél és az a jó az országnak, hogyha mielőbb csatlakozunk az eurózóna. Az ettől most messze vagyunk, de pár év alatt odaérhetünk, és azt gondolom, hogyha nézzük a társadalmi támogatottságát Magyarország eurózóna csatlakozásának, akkor azt mondhatjuk, hogy lassan ott vagyunk politikai támogatottságban. Hát annyi változott, hogy az ellenzék az nincs ott, és ők alacsonyabban vannak, úgyhogy megszületett egy ilyen társadalmi egyetértés ebben.
A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy facebookozás és megszorítások helyett foglalkozzon a magyar családok valóságos problémáival.
Az ellenzéki párt közleményében azt írta, 2,5 hónappal a választás után bejelentették a jelzálog kamatstop megszüntetését, elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os kamatozású hitelét, és kivezették a védett üzemanyagárakat.
A külügyminisztérium hazarendel 37 nagykövetet, jelentette be Orbán Anita.
A tárcavezető közösségi oldalán azt mondta, olyan diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljainak megvalósításához, valamint nemzetközi érdek érvényesítő képességének megerősítéséhez.
A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat. A személyi változások ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése.
Megszűnt a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása.
A jogszabály érinti a média tanácselnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát és az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. A közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig.
Letartóztatta Fonyód volt fideszes polgármesterét a kaposvári járásbíróság, tájékoztatott a törvényszék sajtószóvivője.
Vadóc Attila elmondta, Hidvégi Józsefet csalás, illetve pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd vette őrizetbe a rendőrség. A volt településvezető rágalomnak nevezte az ellene felhozott vádokat, és fellebbezést nyújtott be.
A bíróság három okot jelölt meg a döntés indokaként, egyrészt a szökés elrejtőzés veszélyét, másrészt a bűnismétlés veszélyét, harmadsorban pedig az eljárás esetleges meghiúsításának a veszélyét. A férfit egyébként az ügyészség, illetve a nyomozóhatóság gazdasági csalás büntettével, illetve pénzmosás büntettével gyanúsítja.
Július 1-én ismét elindítja nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A NAV kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, az augusztus 31-éig tartó akció során elsősorban a Balatonnál, a Velencei tó és Tiszatónál található üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok. Lincmájer Szilvia hozzátette, idén a szezonális szolgáltatás nyújtók, mint például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek is fokozott ellenőrzésekre számíthatnak.
A revizorok kiemelten vizsgálják ilyenkor az adóügyi szabályok betartását, a számla nyugtaadást, azt, hogy az alkalmazottját bejelenti a vállalkozó, illetve a forgalmazott árucikkek eredetét. Vizsgálják azt is, hogy a jövedéki termékeket szabályosan forgalmazza a vállalkozó, és azt is megnézik, hogy az online pénztárgép vagy akinél e-pénztárgép van, az rendesen szabályszerűen üzemele.
Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény.
A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Ha újra szükség lenne a védett ár bevezetésére, az adóhivatal ellenőrzi majd az intézkedés betartását a kutakon.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
Időjárás jelentés.
Fokozódik a forróság, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz. Délután 34-39, este 22-30 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Garami Zsuzsa és a szerkesztők Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Egy DJ, aki a lemezjátszókat kovászra cserélte. Afrikai ízek Kongóból. Gyilkosságokkal fűszerezett, borokat is érintő történetek, és egy borvidék, amelyről többet gondolunk tudni, mint amennyit valójában ismerünk. Különleges életutak és konyhák, valamint izgalmas történetek a Korkóstolóban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész ma 11 órakor a Dunavörldön.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
7 óra 15 perc van, jó reggelt kívánok! Már megérkezett a stúdióba Benec Ferenc szabadúszó újságíró, túravezető és terepkerékpáros, a Szia Lengyelország internetes oldal főszerkesztője, akinek élménybeszámolói garantáltan az aktív kikapcsolódásra fognak minket összenezni, akár a lengyel hegyekben is. Tartsanak velünk! When the days stop hurting and the rain has dried, I know you're the person I want by my side. Just get in my heart, go free and dive in blind. Cause love and heartbreak, they walk within line. Yeah, nobody can love me like you, but that means you got the power to hurt me too. Az északi-balti tengeri partvidéket homokdűnék és tóvidékek kísérik, a belső területeket hatalmas síkságok uralják, délen pedig a Kárpátok és a Szudéták vonulatai, köztük a magas Tátra magas hegységei emelkednek. Lengyelország természeti adottságait rendkívüli változatosság jellemzi. Nem véletlen, hogy sokan nem csak az ételek, kulturális kincsek miatt utaznak oda, de miben rejlik a varázsa? Ennek járunk utána a következő percekben. Vendégem a stúdióban Benec Ferenc szabadúszó újságíró, túravezető és terepkerékpáros, a Szia Lengyelország internetes oldal főszerkesztője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit!
A magyaroknak Lengyelországról szerintem legelőször a történelmi testvériség, ami eszünkbe jött, ugye a közös vallási gyökerek és a mondás, hogy lengyel-magyar két jó barát. De mivel lehetne még ezt a felsorolást folytatni, hiszen annyira sok mindennel rendelkezik az ország?
Alapvetően szerintem, ha az ember kiutazik Lengyelországba, akkor pont ezzel a két jó barát érzéssel jön szembe, vagy ezzel találkozik. Valahogy a lengyelek nagyon szeretik a magyarokat. A két nemzet konyhája egyrészt közel áll, szerintem ez is egy fontos kapcsolódási pont tud lenni az ember gyomra, főleg a férfi embernél, és szerintem mind a két nemzet nagyon szeret túrázni és utazni is, bár a lengyelek jobban, de mi is szeretünk, és Lengyelországban rengeteg célpont van, ahova el lehet menni utazni, legyen az hegy, tenger, síkság, város, erdő, nagyon széles a választék.
Két keréken Lengyelországban címmel tartott nemrég előadást a Lengyel Intézetben, és ugye ebből már kiderül, hogy ez az az eszköz, amit előnyben részesít, bár itt már most hallhattuk, hogy a túrázás az egy nagyon fontos abban az országban is, de miért került a választás a kerékpárra, esett a választás kerékpárra?
Lengyelország nagyon gazdag kerékpározási lehetőségek terén is. A déli részeken ugye ott hegyek vannak, Tátra, Beszádok, Beszkidek, amik a terepkerékpárosokat vonza inkább. Nagyon sok, több mint 20 bike parkjuk van, ami kifejezetten az ilyen lejtőzős szakágoknak ad teret. És a legjobb az ezek között, vagy ezekben, hogy ezen több mint 20 parkban találunk olyat is, ami a nagyon kezdők számára, tehát akár családok számára is kiváló célpont lehet, és a profik számára is van hely. De mindezek mellett, akik túrakerékpározni szeretnek, vagy gravel kerékpározni, ez a új trendi szó, ami a, tulajdonképpen a régi túrakerékpárnak az új változata. Ezekre is nagyon sok útvonalat találunk, tematikus útvonalat is, ami esetekben csak követnünk kell egy jelzést, és akkor úgy tudunk kerékpározni akár 2000 kilométert is, hiszen a Green Velo nevű útvonal, ami délről északra halad az ukrán határhoz közel, az 2000 kilométernél hosszabb. De ennél vannak persze rövidebb változatok is.
Ez olyan kicsit, mint itt Magyarországon a kék kör, csak ugye azt mondjuk gyalog teszi meg az ember?
Igen, vagy Magyarországon a Horizont nevű kerékpáros útvonal hasonlóképpen működik, kint is vannak ilyen jelzett útvonalak. Az egyik leggyorsabban, legkönnyebben itthonról elérhető ilyen túraútvonal, a kerékpáros túraútvonal az a Velo Dunajec nevű útvonal, ami a Dunajec folyó mentén halad, 220 km hosszú, de különböző rövidségű, hosszúságú szakaszokat külön-külön is lehet teljesíteni, letekerni benne. Az egyik legnépszerűbb, és szerintem sok magyar is szokta tekerni ebből, az a Csorsztini tó és a Stjavnica közötti Dunajeci rész, ahol például a tutajozás is megy a folyón, amit szerintem nagyon sokan ismernek itthon.
Hogyan kell felkészülni egy ilyen túra kerékpárútra vagy terepkerékpározásra? Mert ugye én például az a civil vagyok, aki felülök a kerékpárútra, vagy a kerékpárra, és akkor a kijelölt úton, a kerékpárúton haladok, persze közben próbálok jobbra-balra nézni mondjuk a Balaton partján, ha éppen arra jár az ember, de azért ez teljesen más.
Szerintem a lényeg elhangzott. Tehát legyen elszántság, hogy én el akarok indulni, vagy merüljön fel az indítatás, legyen egy kerékpárunk, de még sok esetben egyébként erre sincs feltétlen szükség. Most mondok egy példát, a Balti-tenger mentén voltunk nem olyan rég a Velo Baltikát letekerni, ami a tengerpart mentén halad, 500 km hosszú útvonal, és még ott is lehetett bérelni kerékpárt, tehát ez már nem egy nagy akadály a mai világban, hogyha nincs saját bringánképpen. Kell egy minimális felszerelés, amire előre fel kell készülni, tehát mint első kabát a legfontosabbak egyike, sisak nélkül nem indulunk el, és ki kell nézni az útvonalat. Sok esetben pont az ilyen kijelölt tematikus útvonalak esetén még navigációs eszközre sincs szükség, hiszen ki van jelölve, táblázva az útvonal.
Körülbelül 20 éve vezet túrákat, illetve a kerékpár világa is átszőtte a mindennapjait, de 20 éve Lengyelországba is jár?
Nem, ez egy másik történet. Én 3 évvel ezelőttig a legtöbb magyarhoz hasonlóan, én azt hittem, hogy Lengyelország egy elérhetetlen távolságban levő ország, egy desztináció. Amúgy jó voltam földrajzból iskolában, de nagyon sokáig én csak szlovák oldalig jártam a Tátrába. Onnan pedig 3-4 kilométer lengyel oldal, de mégis valahogy nem jött át. És 3 évvel ezelőtt egy sajtóút keretében jártam először Lengyelországba, és akkor döbbentem rá, hogy bizony ez 4-4,5 óra alatt elérhető desztináció, és hogy milyen szép és milyen jó itt.
A Szia Lengyelország internetes oldalnak a főszerkesztője, ugye, hogy több munkatársa van, akiknek az a céljuk, hogy bemutassák az ország természeti kincseit, kulturális kincseit és a gasztronómiát is. Most az egynapos túrára vagy látogatásra utalnék, mert hogy erről is jelent meg egyébként cikke, hogy hova érdemes egynapos nyaralásra menni. Ahhoz képest, hogy nem tudom, 4-5 órát mondjuk kell utazni, azért mégis egy ilyen rövid kikapcsolódás is beiktatható.
Simán, ha most csak ahol itt ülünk Budapestről nézzük, akkor 4-4,5 óra nettó autóúttal már elérhető egyes lengyel desztináció. Ez már azt is jelenti egyébként, hogy tényleg egy egynapos kirándulásra, utazásra is el tudunk menni. Sokan mennek egyébként például a legnépszerűbb lengyelországi célpontra, Zakopánéba, ugye ez a Tátra fővárosaként is emlegetett település, sőt annyi magyar van, hogy sok esetben télen kitehetnék a megtelt táblát a magyarok miatt, tehát most az utóbbi két évben a legfrissebb statisztikák szerint a legtöbb idegen nyelv az a magyar volt.
Ezt jó egyébként hallani.
A kintiek nagyon szeretik, igen. Most már a kint Zakopánéban több étteremben is elkezdtek magyarul tanulni a pincérek pont emiatt.
3 évvel ezelőtt valamit látott ott Lengyelországban, de hogy jött az, hogy utána pár kollégával összeálljanak, és tényleg egy honlapot elindítsanak, és mindent, amit csak tudnak, megosszanak Lengyelországról?
Alapvetően az egész abból indult ki, hogy szerettünk volna egy olyan csatornát nyitni, ami megmutatja pont ezt az általunk látott szépséget, és nagyszerűséget, hogy minél több emberhez eljusson, ami találkozott a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának céljaival is, és akkor így kooperálva tudjuk ezt az oldalt, tulajdonképpen az Idegenforgalmi Szervezet irodájának segítségével tudjuk ezt csinálni.
Nagyon sok témát feldolgoznak, a lublini vajdaságról jelent meg például most 2 nappal ezelőtt egy cikke, aztán medvehelyzet a Tátrában, mit kell tudni, amikor az az időszak van, vagy például a Vielickai sóbányáról is olvashatunk, most csak pár cikket említek meg, ami az ön nevéhez köthető. Mi az, amit leginkább javasolna mondjuk akár ebben a nyári hőségben, vagy hogyha valaki életében először megy Lengyelországba, akkor mi az, amit milyen oldalát mutassuk meg, nézzük meg?
Hát ez egy nagyon nehéz. Alapvetően szerintem Lengyelország nyáron azért nagyon jó célpont, vagy kiindulási pont, hogy elmenjünk nyaralni mondjuk, mert tavaly volt egy olyan kampány, hogy Coolcation néven indítottuk, hogy menjen mindenki hűsölni nyaralás címmel. Ugyanis Lengyelország tengerpartja, a Balti tenger, az nagyjából ilyen 8-10-12 fokkal mindig hűvösebb, mint Magyarországon. Tehát 2 hete voltunk kint, itthon 35 fok volt, kint 20. Azért az egy nagyon kellemes hőmérséklet. És a Balti-tenger lengyelországi partja egy iszonyatosan szép hely. Tehát, hogy akinek van egy tengerpart a fejében, az felejtse el, és képzelje el újra. Fehér homokos, széles tengerpart, végtelenség nyúlva úgy, hogy jobbra is balra is úgy nézünk szét, hogy nincs beépítve. Nincsenek hotelek, nincsenek éttermek, teraszok, csak a fehér homokos part. Ez a fehér homokos part szépen dűnékbe folytatódik befele, ahogy megyünk befele a száraz part fele, és aztán a dűnéket vörös fenyő erdő váltja. Ez egy leírhatatlan élmény, hogy az ember ott van.
Pont ez lehet a titka Lengyelországnak, itt a varázs, amit igen, mondjuk önt igen. Elvarázsolta, igen, hogy tényleg igen. Egy tengerpart, utána meg erdő, hogy nagyon változatos a természeti kincs.
Nagyon változatos, és tud vad is lenni. Tehát például Kárpátalja, Podkárpátszki járásban, Vajdaságban úgy tudunk túrázni, hogy akár 2-3 napig nem érintünk településeket. Erre már nagyon kevés lehetőség van a világon, főleg Magyarországról könnyen elérhetően, mert például a Podkárpátszki 4,5 óra autóval Budapestről. Tehát de beszélhetünk a Tátráról is, csak a Tátrában nagyon sok már a turista nyáron, főleg több millióan mennek, főleg belturizmus is erős, mert nekik egyetlen egy magas hegységük van a Tátra, értelemszerűen nagyon sokan oda utaznak, plusz a külföldiek. De ettől független azért még a Tátrában is találni a gócpontokon kívül olyan helyeket, ahol kevés turista van, is kellemesen lehet hűsölni, magas hegység 2000 méter azért nagyon jó adottságai vannak, de vannak kisebb hegyek is. Aki már nem szereti a tömeget, de Zakopane tetszik neki, az menjen el Krinczezdrújba, amit ugyanazokat kínálja, amit Zakopane, csak egy picit kicsibbe, és nincs tömeg.
És akkor még a téli időszakról nem is beszéltünk, mert most ugye itt vagyunk a hőségben, mikor fog legközelebb menni?
Szerintem egy 3 hét múlva lesz utam, ha jól emlékszem, és akkor újra.
De van olyan, amikor pihenni is van lehetősége, mert ugye ez ilyen tervezett, szervezett.
Nekem ez mind pihenés.
Mind pihenés?
Abszolút. Új helyeket felfedezni, vagy a régi, jól bevált helyekre elutazni, ez mindig áldás.
Van még olyan hely, amit nem fedezett fel?
Persze, a Lengyelország hatalmas. De még a hegyi rész is nagyon hatalmas ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy mindent látott.
Akkor még menni kell oda sokat, kerékpározni, sétálni. Nagyon szépen köszönöm. Venec Ferenc szabadúszó újságíró, túravezető és terepkerékpáros, a Szia Lengyelország internetes oldal főszerkesztője volt a Szombat reggel vendége. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Jó reggelt kívánok, 7:30, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa drón támadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drón raktárokat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal, erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. Támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát az alaptörvénymódosításhoz érkezett észrevételek 95%-a, erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett, a kormányfő emlékeztetett, hogy az előterjesztés szerint egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. A véleményeket mai félig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni Bringakörön, az északi part Gyenesdiási Lidóstrandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 Balaton felvidéki település közös pályázatának része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, napközben 34-39, este 22-30 fok valószínű. A híradást Polyák Adrien szerkesztette.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
Egy évvel ezelőtt, június 25-én egy ország figyelte Kaputibor kutatóőrhajós és az Axiom 4 csapatának felbocsátását a világűrbe. Vele és Balogh Tamás műsorvezető kollégákkal idézzük fel hamarosan a legemlékezetesebb pillanatokat, és a visszatérés után eltelt egy év eseményeit. Maradjanak velünk!
Voltam már, szúrották a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már copfos kislány zavarban, elszállt autó kanyarban, de még nyúl is kalapban. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Kedves magyarok, 45 éve Farkas Bertalan küldetése után engem ért el az elképesztő megtiszteltetés, hogy titeket képviseltek a világűrben. Hatalmas hálával tartozok nektek, azért a rengeteg támogatásért, szeretetért és büszkeségért, amit tőletek kaptam. Az az őszinte kívánságom, hogy amikor elérkezik a felbocsátás napja, álljunk meg egy pillanatra, és ünnepeljük együtt mindazt, amit közösen értünk el. Közösen, mert erre az útra a ti álmaitokkal, jó kívánságaitokkal és a ti erőfeszítéseitek révén indulok el. Nagyon köszönöm.
Így nyilatkozott Kapu Tibor második magyar kutatóőrhajós űrutazása előtt. Június 25-én volt az egyéves évfordulója annak, hogy az Axiom 4 csapata elindult a nemzetközi űrállomásra. Ennek kapcsán köszöntöm a stúdióban Kapu Tibor kutatóőrhajóst és Balogh Tamás műsorvezető kollégánkat. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, szervusztok!
Jó reggelt, sziasztok!
Tiborral már a legutóbb is tegeződtünk gyerekkori érintettségünk miatt, ezért így folytatnánk a beszélgetést. Csütörtökön a Millenárison ünnepeltetek, ahol Tamás volt a műsorvezető. Milyen volt a hangulat, mi minden került szóba?
Pont ezért volt nagyon baráti szerintem, hogy Tamás, most már tényleg nagyon-nagyon régóta dolgozunk együtt, ugye, amikor ilyen rádiós beszélgetéseink vannak. Én nagyon élveztem, viszont nagyon, nagyon izgultam és féltem is a rendezvény előtt.
Miért?
Azért izgultam, és valójában kicsit féltem is, mert elképesztő hőség volt. Az, hogy lesznek elegen látogatók, ebben azért kicsit nagyobb optimizmusom volt, és kicsit jobban reménykedtem, de az, hogy nem lesz senkinek semmilyen egészségügyi baja, vagy valami, tényleg rekkenő hőség volt. Mindent megtettünk, párakaput hoztunk, napelnyőket és hasonlók, vizet osztottunk, amikor arra volt szükség. És szerencsére azt mondhatom, hogy a koradi utáni programoknál tényleg a rekkenő hőség azért megtette a hatását, de amikor már ott voltunk a színpadon mindketten Gyulával, és persze Tamással is, akkor már gyakorlatilag az a hely, amit erre kijelöltünk, az már telített volt. Úgyhogy mindenki remélem, hogy jól érezte magát, mindenki remélem, hogy kényelmesen volt, és tudtunk újat mutatni. Ugye bemutattunk egy dokumentumfilmet, a karantén és a felbocsátásnak az időszakáról megosztottuk a gondolatainkat, én is, Gyula is, és még sok más kollégám is, illetve ugye szüleim is, és kishúgom is ráadásul. Úgyhogy ez egy 50 perces kis szösszenet volt, nyilván ugye az évfordulónak az apropója alapján, vagy az apropójára. És aztán pedig a napot a méltán híres élménybeszámolónkkal zártuk, amivel Gyulával így kvázi végig turnéztuk, és turnézzük is az országot és a világot. Aztán pedig volt egy kis meglepetés program, de nem akarom így elvenni a szót így rögtön a beszélgetés elején.
Azért, mert azért moderátorként, műsorvezetőként sem lehetett egyszerű egy ilyen ünnepségen részt venni, hogy összefoglaljon az ember egy évet.
Nem, egyáltalán nem volt. Én nagyon izgultam. Mindig ugye a műsorvezető az egy előre tolt ember, olyan, mint egy lakodalomban, ugye. A vőfé, ha nagyon rosszul csinálja, akkor nagy baj van. Igen. És azért izgultam, tehát, hogy a mások ünnepsége az jól sikerüljön, de úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és az vicces volt, amit Tibi is említett, hogy többen megemlítették, hogy milyen jó volt köztetek az összhang meg a dinamika. Hát 2023. június 5-én találkoztunk pontosan, először ebben a stúdióban.
Így van, igen. Így van. És megmondom tényleg, hogy amikor gondolkodtunk, hogy ki legyen a műsorvezetőnk, akkor egyértelmű volt a Tomi, és azért is voltam ebben annyira magabiztos, ugye mondtam, hogy féltem és izgultam, de nem emiatt.
Hanem, hogy ne nevessétek el az egész napot?
Egyébként igen, abban van valami. De az, hogy teljesen biztos voltam abban, hogy a Tomi most nem csak megbízást fog teljesíteni, hanem szívvel, lélekkel fog jönni. Mert tudom azt, hogy a téma az neked is mennyire fontos, így most már több mint 3 éve úgy beszélgetünk erről. Úgyhogy számomra ez egyértelmű volt.
A legelső megszólalásodnál azért a barátság szó elhangzott, és azt hiszem, ahogy most így végig nézzük ezt az elmúlt egy évet, akkor így kirajzolódik, hogy milyen kapcsolat van köztetek, mert hogy ugye 2023. március 7-én bemutatták a 4 űrhajós jelöltet. Cserényi Gyula, Kapu Tibor, Slégöl Ádám és Szakály András kapott lehetőséget a kiképzésre, ezután rendszeres vendégei voltatok a Kossuth Rádió Irány az űr című műsorának, aminek Horváth Ágnes és Balogh Tamás volt a műsorvezetője, és itt azért már tudtatok sokat találkozni. Milyen volt egyébként, Tomi, hozzád fordulok így műsorvezetőként végigkövetni ezt az utat?
Nagyon izgultam, tényleg. Folyamatosan, és mindig. Nyilván elején ugye gondolkodtunk, hogy a 4 közül ki lehet. Azt ugye láttuk, hogy szakmailag rendkívül felkészültek, és utána, amikor megtörtént a kiválasztás, és folyamatosan találkoztunk, és szurkoltunk, és láttuk, hogy azért néha nagyon fáradtak a srácok, nagyon nyúzottak, és hogy mi a következő lépés, akkor mindig próbáltunk, remélem sikerült erőt és energiát adni. Én ezt így néha egy-egy üzenetben is, amikor így eszembe jut Tibi, akkor leszoktam írni. Igen. Hogy fel a fejjel, és csináld, és nyomjad, és te egy nagyon jó ember vagy, és nagyon sokan mögötted vagyunk, és remélem, hogy ennek mindnek van azért egy pici hatása.
Van-e?
Meg nagyon sok mindent megismerhetünk, azt hiszem, hogy ilyen szakújságíróvá válhat az ember most így az űr témakör segítségével, mert nagyon sok mindent meséltetek.
Hát egyrészt sokat meséltünk, de egyébként amikor az első alkalom, amikor ugye pont ebben a stúdióban ültünk, Egyrészt elképesztően izgultunk mi is, hiszen az első nagy rádiós beszélgetésünk és az első nagy rádiós interjúnk volt, és ott kicsit éreztem mind a hatunkon, ugye, és a második alkalom már sokkal üdítőbb volt, sokkal oldottabb, és nem emlékszem már pontosan a témákra, de lehet, hogy az első alkalommal is felmerült már ez, de a másodikon a Tomi olyan tudást csillantott többesebben is, hogy csak így pislogtam, hogy hú, ez a srác az felkészült, ez nem viccel. Úgyhogy igen, tehát a szakújságíró szerintem abszolút megállja a helyét, és nem csak azért, mert mi igyekeztünk okosítani ugye a témában bárkit, aki hallgat minket, hanem azért is, mert tényleg egy nagyon-nagyon alapos felkészülés volt itt műsorvezetői részről, ami nyilván jóval megkönnyíti a munkát.
Sok-sok munka, hosszú hónapokról beszélünk, ugrunk egészen 2025-ig, ugye júniusban volt az a pillanat, amikor Tibi, a Hunor Magyar űrhajós program csapata is elutazott Amerikába, illetve Balogh Tamás kollégánk is ment innen a Kossuth Rádió részéről. Volt ott egy várakozási időszak, de azt hiszem, hogy egy műsorvezetőnek, riporternek is egy újabb mérföldkő az életében, hogy ott van, kíséri ennek a fiúnak az útját, fogja a kezét a távolból, lelkiekben támogatja, és a helyszíni riportokat készíti.
Húha, igen. Nem, mai napig gondolkodom ezen rengeteget, hogy ez egy ilyen történelmi pillanatot egyáltalán fel tud-e fogni az ember.
Mert tényleg. Itt több történelmi pillanatról volt szó. Több, az, hogy 45 év után lett egy magyar kutatóűrhajósunk is.
Pontosan, és én majdnem napra pontosan akkor születtem, amikor Farkas Bertalant felbocsátották, tehát, hogy én ezt mondtam is neki a stúdióban, amikor beszélgettünk vele, és az is egy ilyen valahol én ezt egyfajta jelnek, kötődésnek érzem, és ezt, amikor TV felbocsátása történt, azt a mai napig néha nagyon nem tudom a helyén kezelni, hiszen az egy akkora esemény volt, és ez egy akkora dolog is, hogy én ennek részese lehettem, és én nap mint nap hálát adok ezért a dologért, mert tényleg egy fantasztikus. Az a másik fele, hogy álmodom is vele, hogy össze van készítve az összes akkumulátorpak, az összes kamera, az összes kábel, de tényleg állok a képkeneverrel mellett Floridában, a szálloda szobában, és nézem, hogy megvan, majd jön az e-mail, hogy halasztottak meg a felbocsátást.
Volt már olyan e-mail szerintem. Én hadd mondjam azt el, vagy hadd fűzzem hozzá, hogy ugye egy év most már eltelt, és az életem teljesen más, mint előtte. Az az egy év, ami most mögöttünk van, az egy teljesen más típusú feladatokat igényel, és teljesen más típusú munkakör. Rengeteg kihívás van ebben is, és rengeteg fókusz. Az ember folyamatosan koncentrál arra, hogy tudja még jobban átadni üzeneteket, hogy tud még több helyre elmenni, hogy tud még több kisgyerekkel találkozni, és a többi. És ezek számomra tényleg mindennapos koncentrációt igényelnek, mindennapos fókusz, mindennapos kihívások. És ezekben a mindennapos kihívásokban én nagyon hajlamos vagyok elfelejteni, és megállni egy pillanatra, és belegondolni, hogy egy-egy embernek mit jelentett ez a felbocsátás. És azt, hogy most hallom Tomi szájából azt, hogy számára mit jelent. Ő nem én vagyok, egy másik ember. Nyilván az én életemben ez hatalmas, de a legtöbbször bele sem merek gondolni, hogy más magyaroknak ez mit jelentett. És az, hogy álmodik ezzel, az, hogy ott volt, az, hogy a saját szemeivel láthatta, és még voltunk ugye meg annyian ugye hunoros kollégák, a családom, és még sok mindenki más is. Ezek tényleg őszintén megmondom, hogy egy űrhajós életében felfoghatatlan élmények, és mégis mi nagyon-nagyon távol vagyok attól, hogy ezt feldolgozzam.
Egy kicsit idézzük fel ezt a pillanatot. Június 25-én Kapu Tibor és az Axiom 4 csapata elindult a nemzetközi űrállomásra. Hallgassunk meg ebből egy részletet.
Ha jól gondolom, most már csak egy perc van hátra, ugye?
Igen, körülbelül 45 másodperccel indítás előtt kapják meg az utolsó gót az irányító központon. Ekkor kezdődik el a visszaszámlálás.
Akkor azt hallgassuk meg, hogy az utolsó gót halljuk-e vajon.
Dragon SpaceX, go for launch.
AX4 is go for launch.
That is great news for Mission Control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds to lift off of AX4.
Let's go AX4.
15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition.
For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4.
T
plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon headed to the International Space Station.
Mission Control confirming.
Page 1 Bravo.
That throttle up, and we are...
Ki tud megszólalni. Mert azért mindannyian lélegzett visszafolytva néztük, de talán dr. Sápi Zsombor el tudja mondani, hogy akkor most melyik rakéta hogyan válik le, hol tartunk most.
Igen, szerencsére úgy néz ki, hogy minden tökéletesen működik. Körülbelül másfél perccel történt a felbocsátás. Már átlépte a rakéta legnagyobb terhelés pillanatát, ilyenkor kicsit visszaveszi a tolóerőt. Tehát a nehezén úgymond túl vagyunk. Körülbelül 2 perc, 25 másodperckor, azaz fél percen belül fog következni az első fokozat leválása, és a második fokozat elindítása. Most erre készülünk hamarosan.
Mosolyogva hallgattuk ezt a részletet Kapó Tibor kutatóőrhajóssal és Balogh Tamás műsorvezetővel, amikor június 25-én az Axiom 4 csapata elindult a nemzetközi űrállomásra. Az én szívem most is dobog, amikor én ezeket a jeleneteket, pillanatokat visszahallgatom.
Hidegrázós nekem is, de még tényleg, még így rádióban is, és csak a hangokat hallva. Köszönöm szépen nektek az élményt, hogy ezt...
Te hogy élted meg ezeket a pillanatokat? Lehet, el sem lehet mondani, hogy mi játszódott le az emberben.
Ugye nagyon hamar történik ilyenkor minden. A maga a felbocsátás előtti 3 óra az eléggé lassú. Bent fekszünk a rakétában, volt 2 anomália, ami eltolhatta volna aznap is a felbocsátás. Ezek közül az utolsó volt egy nagyon komoly baj, és nem a hiba nagysága volt, hanem a hiba időzítése volt. Tehát tényleg csak másodpercekre voltunk attól, hogy elhalasztódjon az a nap is, ami 32 a várakozás után, ez már egy elég komoly törés lehetett volna szerintem nekünk. Nem így éreztük, de amikor ott feküdtünk bent a rakétában, akkor éreztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon feszültek vagyunk abban a 6 percben, amíg azok a beszélgetések történtek, hogy akkor sikerülni fog-e vagy nem, és az utolsó másodpercben sikerült. És felbocsátás, hogy 10 másodperccel volt csak az a pillanat, amikor én elhittem, hogy ez tényleg meg fog történni ma, és onnantól kezdve, hogy odaér a számláló nullára, és azt mondja az angol, hogy lift off, onnantól nagyon gyorsan történnek a dolgok, de azt mondhatom, hogy az első másodpercben, az első 2 másodperc után mint én, mint Suksz, mint kisgyerekek úgy örültünk és ordibáltunk, és tényleg a katarzis élményét éli át ilyenkor az ember, nem hasonlítható semmihez. Annyi mindent tudnék mondani, a rezgéseket, a hangokat, a gyorsulást, az, hogy az ember egyenesen, függőlegesen fölfelé megy. Ez is egy megtapasztalhatatlan érzés. A repülő is felszáll, de hát ugye az egy szép pályán, egy íven. A rakéta az nem kérdez, az megy fölfel egyenesen. Úgyhogy mindezek apróbb összetevőknek az összessége az tényleg a katarzist eredményezi.
Mikor volt az a pont, amikor már egy kicsit úgy megnyugodtál? Hogy igen, úton vagyunk, rendben vagyunk, oda fogunk érni.
Szerintem talán olyan 40-50 perccel a felbocsátás után, vagy talán még több, sok minden történik ilyenkor az emberrel és az ember testével is. 8,5 perc volt a felbocsátás, 200 kilométer magasan voltunk olyankor, beszűrődik a földfénye, az gyönyörű volt, de utána még ugye előttünk volt a beszédünk, amit mondtunk 30 másodpercben, arra a beszélre nagyon büszke vagyok, az első magyar szavak sok-sok év után a világűrből. És aztán pedig elkezdődik egy olyan folyamat, amit már a nézők se nem látnak, se nem hallanak, de át kell konfigurálnunk a kabint, nagyon lassan mozgunk, hogy ne legyen abból rosszul lét, hogy ne az legyen az eredménye. Szóval valójában azt mondhatom, hogy amikor már tényleg nyugodt voltam, és úgy voltam el, hogy rendben, akkor most már nagyjából érzem, hogy a testem hogy fog reagálni a felmerülő dolgokra. Azt szerintem az igazából így utólag belegondolva 1-2 órával a felbocsátás után.
Lehet sok hallgató nevében mondom azt, hogy mi nem tudom, mennyire tudtunk megnyugodni, mert nagyon izgultunk, hogy a felbocsátás rendben menjen, de utána a következő napoknál is úgy azért aggódott az ember meg. Hát hány olyan személy volt, aki rakott ki képet, hogy mondjuk az ISS éppen hol látható ott a távolban.
Bizony,
ezek nekünk is,
sokan.
Civileknek is csodálatos pillanatok voltak.
Hát a stúdióban nem tudtunk megszólalni, azt lehetett most hallani. Ezen gondolkodtunk, hogy ki kezdjen el beszélni, ki tud elkezdeni beszélni. Az örömnek szerintem nagyon sok formája van, ez számomra továbbra is egy ilyen megmagyarázhatatlan öröm, amit azóta sem tudok hova tenni, mert a sírás kerülgetett, de ugyanakkor így üvölteni akartam, hogy ez az sikerült, tapsolni, örjöngeni, bármit, meg úgy szurkolni, mert ugyan én sohasem találkoztam sem Pegivel, sem Sukszal, sem Szlavossal, de mintha mégis ismerném őket. Én az összes sajtótájékoztatót. Élőben ugye ott voltam, bejelentkeztem. Sosem tudtam kérdezni, mert a Space Junkiesok beelőztek a Szabi.
Ebben nem volt protekció egyébként, tényleg.
Így mindig megelőztek. Előre kész voltak a kérdéseim. Nem tudom, hányadik voltam a sorban.
A következőnél ezt orvosoljuk, ezt a hibát.
Szabadon foglak. Igen. Igen, de mégis olyan érzésem volt, hogy ismerem az egész csapatot, és akkor ó, te jó ég, most ez egy nagyon jó dolog, de ez egy veszélyes dolog, ahogy anyukáddal beszéltük, Tibi anyukájával, hogy ugyancsak 400 kilométer, na de az fölfelé.
De az fölfelé, igen.
Nagyon sokan izgultunk, emlékszem én szerkesztőként, akkor azért könnyeztem, de nagyon figyelni kellett, hogy mi zajlik a stúdióba, illetve meg kell említenem, hogy Kovács Bernadett szerkesztő kolléganőm, ő például mesélte, hogy a 118-as buszon volt éppen, és elkezdte az élő közvetítést nézni, és úgy próbált kapaszkodni a buszon, és úgy figyelte, hogy tényleg a magyar emberek, a világ nagy része azért benneteket figyelt.
Nagyon sok ilyen történetet hallottam, emberek éppen túráztak, mentek valahova autóval, félreálltak az autóval, egy parkolóban ott nézték. Emelt szintű matek érettségi szóbeliket szakítottak meg 10 percre, tehát nagyon-nagyon-nagyon
bírósági
tárgyalás is megszakít. Nagyon sok történetet hallottam, ami így egy-egy ilyen, az tényleg egy kis színes, de ha mögé néz az ember, akkor tényleg rádöbben arra, hogy hát ezek nem olyan dolgok, amiket általában meg szoktak szakítani, tehát ahhoz tényleg nyomósindoknak kell lennie, és mi más legyen nyomósindok, mint egy ilyen nemzetegyesítő pillanat.
18 napot töltöttél a fedélzeten, röviden foglaljuk össze, hogy mi minden volt a feladatod.
25 magyar kísérletet vittem fel, ezek között rengeteg minden volt, fizikai kísérletek, orvos-biológiai kísérletek, voltak összekötetések, technológiai demonstrációk, mindegyik elképesztően jól sikerült, mindegyik kutatónk nagyon boldog volt az adatoktól, a végrehajtástól. Ha lenne egy következő, már tudnák, hogy ők mit vinnének fel, tehát tényleg azt érzem, hogy ez egy nagyon jó katalizátora volt a kutatói szcénának.
Ugrunk megint egy picit az időben. Az Axiom 4 küldetés legénysége 2025. július 15-én magyar idő szerint 11 óra 31 perckor tért vissza sikeresen a Földre, és hát nem nagyon volt idő pihenni, mert utána Cserényi Gyula kiképzett kutató űrhajóssal elindultatok az országban, illetve határon túlra is, hogy mindazt, amit te átéltél, ezt a közös utatokat Gyulával, azt a sok tudást átadjátok az embereknek.
Így van. Ugye augusztusban tértünk haza, tehát azt mondhatom, hogy az elmúlt 10 hónapban járjuk mind az országot, mind a világot, legalább 120 helyen, legalább 130 interjúval kiegészítve, és ezeket az előadásokat legalább 40 ezer ember hallgatta meg eddig tőlünk, de ami aggasztónak nem mondanám, de mindenképpen lelki teher rajtam, hogy a meghívások, amit most még nem sikerült teljesíteni, az egy jóval-jóval magasabb szám ennél. Jelenleg 400 iskola vár arra, hogy én oda mehessek, és ez a szám, ez mondjuk pár hónapja még csak 160 volt. Nagyon dolgozunk a kollégákkal azon, hogy ez valahogy valamilyen formában létrejöjjön, de mindenkinek azért tényleg a türelmét szeretném kérni, mert nem olyan egyszerű ennek a koordinációja.
Tobi, neked milyen volt ez az egy év, ezt az utat követni?
Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és összetett utazás volt, amit tényleg csak úgy lehet csinálni, hogy szívvel, lélekkel, ezt nem lehet felületesen. Ezt nem lehet úgy, hogy előtte átolvasom a forgatókönyvet, leülök és mondok valamit, nem. Itt van, amikor éjfélig, hajnalig olvasgattam a Falcon 9-es rakétákról, hogy amikor visszatér az egység, hány Merlin hajtómű kapcsol be, hány kilonewton tolóerővel dolgozik, és a többi, hány decibellel, mire lehet ott készülni, hogyha ha oda jutok, akkor én úgy tudjam átadni a hallgatóknak ezt az egészet, hogy ugyan hallják, de szinte a szemük előtt van, és úgy történik meg ez a csoda.
És azt hagyd tegyem hozzá, hogy ugye én is most már sok interjún túl vagyok, de az, amit a Tomi beletesz, az elképesztően ritka. Tehát nyilván egy nagyon jó képességekkel rendelkező riportál bárkiben fel tudja ébreszteni azt az érzést, én úgy gondolom legalábbis, hogy ő ért kellőképpen ez a témához, de az, amikor Tomin egyértelműen látszódott, hogy ő készült, az egy hatalmas tisztelet. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon megtisztelve éreztem magamat, és nagyon kevesen teszik bele ezt a munkát, amit te beletettél, úgyhogy én ezt tényleg szeretném elismerni.
Tekintsünk a jövőbe. Csütörtökön az Axiom 4 űrmisszió indulásának első évfordulóján tartott ünnepségen bejelentették, hogy Tibor, te veszed át a Hunor magyar űrhajós program vezetését. Hogy fog kinézni a jövő? Mi várható?
Ugye a Hunor az mindig is egy űrprogram volt. Egy olyan permanens bármink, egy űriroda, vagy űrügynökség, vagy ilyesmi entitásunk, az még nincsen. Volt a múltban, de az kicsit más időszak volt. És mint egy program, a Hunor, annak ugye ez egy projekt, ennek le kell zárulnia. megnézzük ezt, hogy tudjuk áttransformálni valamire, és ez a lezáródás, ez a határidő, ez most már jó régóta idén évvége volt, úgyhogy a következő fél évet azzal fogjuk tölteni a kollégáimmal, hogy előkészítsük a jövőt, a Hunor programon belül annak kialakítsuk a jövőjét, és az űrszektornak, az űripar képviseletének, az űrkutatásnak az itthoni jövőjét. Rengeteg dolgunk van, meg kell ennek az új intézménynek a jogszabályi kereteit teremtenünk. Ez egy merőben más típusú feladattal fog járni, mind nekem is, és mindegyébként a kollégáimnak is, de hadd hangsúlyozom azt, hogy az a kompetencia, amit itt az elmúlt pár évben rengeteg ember felvett magára, felszerelt magára, a Hunoron belül is, kívül is, az az, amit nekünk mindenképpen meg kell tartanunk, sőt, szélesítenünk. Nem követhetjük el azt, hogy újra 45 évet kelljen várni egy következő emberes küldetésünkig. Ezeket a tudásokat, ezeket a momentumokat, ezeket frissen kell tartanunk, és még egyébként van meg annyi terület, amit a Hunoron belül eddig nem fettünk le. Az Európai Ügynökséggel kapcsolatban is van egy delegációnk, ami képviseli a magyar kis- és középvállalatokat, főleg európai és nemzetközi szinten. Ezeket a kapcsolatokat szintén szeretnénk megerősíteni, és azokat a forrásokat, amit az magyar állam ebbe beletesz, azokat a lehetőleg kompetensebb és a lehetőleg hasznosabb módon befizetni az ÉZÁ-ba. Pontosan azért, hogy annak az eredménye az legyen, hogy a legkompetensebb és a legrátelmettebb magyar vállalatok tudjanak ebből fejlődni, és így tudjuk biztosítani azt, hogy az egyébként globális szinten nagyon világosan látszódó trend, hogy az űripar az egy jövőálló iparág, az itthon is egy önjáró és önfinanszírozó iparág tudjon lenni, ami végeredményben ugye rengeteg és tényleg kompetenciát és munkahelyet fog majd magával vonni.
Jó munkát kívánunk ehhez.
Nagyon szépen köszönjük.
Kapu Tibor kutatóőrhajós és Balogh Tamás műsorvezető volt itt a vendégem a szombat reggelben, akikkel az egy évvel ezelőtti űrutazásról beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Száll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Pár nap a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtött tél, csak az kell. Minden az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játék, a medve nem táncol, csak ő és bár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fel.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
Jó reggelt kívánok a most csatlakozó hallgatóknak is, Deák Dóra vagyok. 8 óra van, ez itt a Szombat reggel. Ismét összefonódik a zene és a természet. Ma délelőtt kezdődik a muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok. 8:45 után telefonon kapcsolunk a helyszínre. Most azonban krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. A kormány még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésen szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról. Ma hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter, az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Drágul a taxizás Budapesten. Augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj 110 forintról 130 forintra nő. Új tételként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A tarifák 2023 óta nem változtak, és a taxi szervezetek már hónapok óta sürgették az áremelést, megemelkedett költségeikre hivatkozva. A fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a taxirendelet módosítását. Idén is megnyitnak a hivatalos szabadstrandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületei lehet megtalálni. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az Opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály körömtől a Kossuth térig. Az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. A változásokról a BBK Info oldalján lehet tájékozódni. A legmagasabb fokú vörös riasztást adtak ki a hőség miatt a hétvégére Szlovénia és Horvátország több térségére. Horvátországban Zágrábot, Rijekát, Splitet és Dubrovnikot holnap éri el a rendkívüli hőhullám. Az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak, Szlovéniában pedig megdőlhet a júniusi melegrekord. Itthon életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban fokozódik az extrém forróság, ma napos idő várható, kevés komoly felhővel, eső nélkül, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 34-39, késő este 22-30 fokra számíthatunk. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
Sportkrónika.
Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Antonelli volt a leggyorsabb tegnap Spielbergben. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a csoportkörből Uruguay a labdarúgó világbajnokságon. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően az első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetése veretlenül csoport másodiként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely búcsúzott a tornától. A Spanyolország-Uruguay mérkőzés után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így összegzett.
Tudtuk mérkőzés előtt, hogy Uruguaynak mindenképp minimum egy pontot kell szerezni ahhoz, hogy életbe tartsa a továbbjutási reményeit. Ehhez képest a spanyolok óriási fölényben voltak az első félidőben, még ha ez helyzetekben nem is nagyon mutatkozott meg. A hatalmas labdabirtoklási fölény, Uruguay teljesen föladta a teljes félpályát, a saját 20 méterén védekezett, tehát 80 méterre volt az ellenfél kapujától, és hiába szerzett labdát, nagyon-nagyon messze volt, nem értek föl a spanyol kapuig. A spanyolok többször oda kerültek, de igazi helyzetet ők sem tudtak kidolgozni. A 42. percben megszerezték, mint kiderült utólag, az egyetlen gólját a mérkőzésnek, ami szintén nem helyzet volt. Baena, az Atletico Madrid 24 éves játékosa egy jobbról jövő labát jobb oldalra vett át, és teljesen kifordulva gyenge lövést eresztett meg a kapu közepére. Mindenki azt gondolta, hogy könnyű zsákmánya lesz Muslerának, de a pattanó labdát beütötte a saját jobb sarkába. Óriási potyagól. A szünetben Bielsa le is cserélte kapusát. Ez nem utólagos okoskodás, de az eddigi mérkőzéseken is nem védett túl jól Muslera, tehát szerencsésebb lett volna talán mérkőzés előtt, ha már Rosért kezd, de ez így alakult. A második fél időben teljesen más Uruguayt láttunk, nagyon jó mentalitással jöttek ki, igaz, hogy nem volt más választásuk, mint hogy gólt rúgni, mert különben búcsúznak a világbajnokságtól. Szép támadásokat vezettek, többször próbálkoztak helyzetbe kerülni, igazi nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani. Viszont már kerültek a védelem mögé utolsó passzos szituációk, ami magába hordozta a gólszerzés lehetőségét, ezt az első fél időben nem tudtuk elmondani. Viszont a 86. percben itt már több csere volt, Ferran Torres bejött a spanyoloknál, és a 87. percben szép kényszerítő után ajtóablak helyzetbe állt Roséval szembe, de fölé lőtt, úgyhogy a kapufa érintésével fölé ment a labda. A végén kezdett nagyon eldurvulni a mérkőzés, uruguayiak, ugye tudjuk a dél-amerikai mentalitást, nagyon keményen játszott. Canobbio nem bírt az idegeivel, és a hosszabbításban rácsúszott a spanyol játékosra, azonnali piros lappal kiállították. A vége nem volt szép, Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól.
Most pedig hallgassuk meg a búcsúzó uruguayi csapat szövetségi kapitányát, Marcelo Bielsát, aki a cserékről is szót ejtett.
Nem beszéltem külön Muslerával, és nem én döntöttem a cseréjéről, hanem ő maga. Nem szeretett volna kijönni a második félidőre. Valverdét viszont én akartam lehozni, szerettem volna megerősíteni a támadó játékunkat. Viszont ez nem sikerült, nem tudtam kihozni a maximumot a játékosaimból.
A Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Usman Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait, pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a 4-esből megelőzve Norvégiát, a csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5 óra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé, Irak pedig kiesett. A szövetségi kapitány Didier Deschamps édesanyja halála miatt ezúttal nem ült le a francia válogatott kispadjára, az őt helyettesítő Guy Stéphane azonban neki ajánlotta a norvégok elleni győzelmet.
A mérkőzésen mindannyiunknak Didier Deschamps járt a fejében. Érte is szerettük volna megnyerni ezt a találkozót. Örömünkre szolgál, hogy ez sikerült, és hogy a következő edzésen ismét csatlakozik hozzánk. Norvégia ellen pontosan úgy játszottunk, ahogyan elvártam a játékosoktól. Nem kényelmesedtünk bele a mérkőzésbe, és nagy tempót diktáltunk. Dembélé és Doué külön dicséretet érdemel. Fantasztikusan játszottak. Néhány hiba ezen a mérkőzésen is becsúszott a játékunkba. Ezt az egyenes kieséses szakaszra feltétlenül ki kell javítanunk.
Franciaország, Norvégia, tehát 4-1, most pedig következzen a tartalékosan felálló norvégok védője, Leo Østigård.
Minden játékos megérdemelt, hogy pályára léphessen. Tudtuk azonban, hogy Franciaország ellen azzal a csapattal, amelyet pályára küldtek, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Közel voltunk ahhoz, hogy szorosabb legyen ez a küzdelem, de kihagytuk a 11-est, ami bal szerencsés volt. Ennek ellenére fel fogunk állni ebből. A cél most az volt, hogy a teljes keret lehetőséget kapjon, és mindenki készen álljon a következő mérkőzésekre. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ezt a döntést természetesen a szakma is tápozta meg. Erős keretünk van, és maga biztosan várjuk a folytatást.
A G csoportot pedig Belgium nyerte a labdarúgó világbajnokságon, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A 4-es második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, és a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. A Belgium-Új-Zéland mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
Rendkívül domináns játékkal nyitott Belgium, és gyakorlatilag teljes mértékben az új-zélandi térfélen zajlott a játék. Ennek meg is lett az eredménye, a 28. percben Trossard góljával vezetés szerzett Belgium. Mindvégig kreatívan és nagy tempóban futballozott a belga válogatott, és onnantól kezdve, hogy megszerezték a vezetést, egy nagyon kellemes szituációba kerültek, hiszen az új-zélandi válogatottnak egy esetleges továbbjutásért 2 gólt kellett volna szerezniük. Az új-zélandi válogatott reális kockáztatást vállalt, szerette volna megnyerni a mérkőzést, de nem volt olyan képesség a játékosaiban, hogy ezt érvényesíteni tudja. A belgák részére pedig egy nagyon kedvező mérkőzés szituáció alakult ki. Visszazártak a saját térfelükre a középső harmadba, letámadták az új-zélandi játékosokat, és ez kedvező lehetőséget teremtett a kontrajátékra. Onnantól kezdve, hogy nagy területük volt rendezetlen új-zélandi védelemmel szemben, természetesen ezeket ki is használták, hogy az lenni is szokott. Teljesen megérdemelten ilyen arányban is nyert Belgium. Én ugyanakkor azt is kiemelném, hogy megérdemelten nyerte meg a csoportot.
Ma este és holnap hajnalban 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, és ezzel be is fejeződnek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával mérkőzik. A K-jelű 4-esben hajnali 13:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztánnal csap össze, míg a E csoportban 4 órától Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentína találkozót rendeznek majd.
Nemzeti Sportkrónika.
Már a szezon elején csúcsformában kell lennünk, többek között ezt mondta a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének tegnapi sorsolása után Barta Csaba, a Veszprém vezérigazgatója. A férfiaknál változott a lebonyolítás, hiszen a csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füsse Berlinnel is összecsap, emellett a Portóval és a szerb Partizánnal került 1-4-esbe, a Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Christian Staddal találkozik. Barta Csaba, a Veszprém vezérigazgatója a sorsolást követően így nyilatkozott.
Amikor az első kalapot kisorsolták, akkor egyértelműen az volt a véleményem, hogy hogy jó lenne, hogyha a két német csapat a mi águnkra kerülne. Most én nem akarok nyilván nagyon előre gondolkodni, de azért Természetesen a mi fejünkben az van, hogy nem a csoportból való továbbjutás, meg a középdöntőnek a célja lebeg előttünk, hanem a Final Four-ba jutás, és mivel láttam, hogy a másik ágon a Magdeburg, illetve a Barcelona van, így azt szerettem volna, hogyha a Füchse Berni Melsungen Aalborg az a mi oldalunkra kerül, és hát így is lett. Most az, hogy a Füchse Berlinnel egy csoportban vagyunk, az nyilván ez egy sportszakmai feladat az edzők részéről, hogy a formaidőzítést valóban már a szezon elejére úgymond csúcsformába kell tenni, de azért, hogyha arra gondolunk, hogy idén több bevezetése kerül a Superkupa, és augusztus 30-án a Szegeddel fogunk egy tétre menő mérkőzést játszani, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó erőfelmérő lesz, és utána pedig a szeptember-október hónapban pedig 6 olyan mérkőzésünk lesz, ami azt gondolom, hogy nehéz.
Barta Csabát hallották. Huzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma is sikerrel vette az elődöntőt a Budapest Virtusa világkupa döntőben, így mindhárom magyar versenyző bejutott a holnapi fináléba. Az A csoportból Guzi az első, Erdős a hetedik, a B-ből Mészáros a második helyen jutott tovább. Huzi Blankával a döntőbe jutás után Kreisz Bálint beszélgetett.
Sikerült a célokat teljesíteni, amiket már kitűztem. Nem olyan régen fejeződött be gyakorlatilag a budapesti világkupa, és arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tudom magamat áthangolni, hogy ez egy teljesen más verseny. Azt gondolom, hogy ezt jól abszolváltam, ezt a feladatot, és fókuszáltnak éreztem ma is magamat, bár a melegítésem volt egy-két gyenge pont, amik úgy kicsit megrezegtették a lecet, de hál' Istennek ez már nem látszódott annyira utána a verseny közben. Amit mindenki szeretné kijavítani majd, az emelkedő majomnitának a gyorsasága, ezt az OCR pályán, illetve azt gondolom, hogy a lövészetben is hagytam ott azért másodperceket, úgyhogy azokat szerintem lehet orvosolni.
Elég meleg van ma. Hogyan viseltette a körülményeket itt a kivenetelt a 35-40 fokba? Ez mennyire lehet mondjuk egy tényező a versenytáv alatt?
Szerintem ennyire nem örültem még annak, hogy egy belső arénában rendezik meg a futótávnak a nagy részét, mert egyébként jobban szeretek kint futni, de minden egyes alkalom, amikor kifutottunk, ugye körülbelül a harmada mondjuk kint van a pályának, akkor azért éreztem, hogy hát be kell lenne, hogyha kint lenne ez teljes egészében, de nagyon-nagyon jó érzés volt befutni, és kicsit úgy le is tudtam hűlni. Próbáljuk ezt a meleget kezelni, vannak már praktikák, voltak már ennél sokkal-sokkal combosabb körülmények.
Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A Mercedes olasz pilótáját a második gyakorláson, akit McLaren követte, Oscar Piastri Lando Norris sorrendben. A harmadik szabad edzés ma 12 óra 30 perckor, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az N4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
Országépítés. Lezárult az évtizedes munka, újra régi pompájában ragyog a Diósgyőri vár. Védőnők a gyerekekért. Kampány az okostelefonmentes gyermeknevelésért. Ötlettár. Értékeljük az alkotmányváltoztatásokat. Olajhelyzet. Hogyan kerül a hormozi szoros a magyar benzinkutakra? Euró 2030. Megvan a csatlakozás céldátuma, de vajon csábító-e az, amihez csatlakozni akarunk? Magyarok országos gyűlése. Közösség, hagyomány, szabadság.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
Venus és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Ma 11 órakor az M5 műsorán.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
Jaja blessing with the energy. Thank you for another day to kick it with the family. Light one up for all my people, them we gonna win. More life to all my people still here today. Then I'm back to the beat and then track with a dance house style going straight to the top. So dance to the beat, dance to it non-stop. From the east to the west, down south, up
when
north.
I wake up, before I even wear my makeup, the one near a tune we go shake up the whole town loud enough to bring the neighbors round and say.
8 óra 20 perc van, jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. A természet és a zene kapcsolatával folytatjuk a műsorunkat. Ma Sástón veszi kezdetét a 23. muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok, amely immár több mint két évtizede hívja közös élményre a természet, a zene és a művészetek kedvelőit. A vonalban köszöntöm Szabó Lajost, a muzsikál az Erdő alapító ötletgazdáját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Amikor az erdőben sétálunk és figyelünk a hangokra, szinte a madarak adnak nekünk koncertet. De hogyan kerülnek cselló művészek, vagy éppen egy szimfonikus zenekar az erdőbe?
Hát a muzsikál az erdősöknek a meghívására kerülnek az erdőbe, hiszen nagyon fontos gondolat, hogy az erdő és a zene gyógyít, és olyan élményeket ad így együtt, külön-külön az erdő is, külön-külön a klasszikus zene, a népzene is, ami én úgy gondolom, hogy minden ember életében meghatározó élmény, de ez a kettő együtt különleges hatással van, igazi testi-lelki feltöltődést nyújt.
És ugye itt nem csak kimondottan zenéről beszélünk a muzsikál az erdő programsorozat alapján, vagy a napjai során, hanem például ma erdei divatbemutatót is fognak tartani, ez sem egy szokványos program a természetben.
Igen, igen, igen. A muzsikál az erdőnek a legfontosabb célja az, hogy közösségünket egy környezeti szempontból is fenntartható életvitel irányába fordítsuk. Az erdő, a zene, a művészetek erejével. Igazándiból egy nagyon komoly összefogás jön létre az erdészek, természetvédők, önkormányzatok, civil szervezeteknek kell együtt, és ebbe az összefogásba mindenkit meghívunk, például a divattervezőket is. Tehát fontos, hogy van egy közös cél, és mindenki hozzáteszi azt, ami az ő szakterületéről ebbe a cél irányába vezényli az embereket. És hát a divatbemutatón általában az újrahasznosítás, mint környezettudatos gondolat mindig előkerül.
Már említette, hogy az, hogyha mondjuk a természetben vagyunk, a fák között, az nagyon jó hatással van az emberre. Ugye tényleg itt a zene mellett nagyon sok olyan programot szerveznek, ami tényleg nem szokványos, például mondjuk kézműves foglalkozás, hát azt nem feltétlenül ott szoktuk csinálni. Mi mindent ad az, hogy egy teljesen más környezetben vagyunk, és mondjuk nem egy szobában ülünk?
Hát az erdei helyszíneinket általában egy szakvezetéses erdei sétával közelítjük meg. Ezek a szakvezetéses erdei séták lehetőséget adnak, hogy áthangolódjunk az erdő természetes ritmusára. Egy kicsit lelassuljunk, és ebben a környezetben, ahol más a levegőnek a hőmérséklet, a páratartalma, más illatok terjengenek, más színeket látunk, igazán jobban érezzük magunkat, különösen a mostani nagy hőhullámban. Ezek frissítő pontok is, ezek az erdei helyek, és ezeken az erdei helyszíneken a természetes anyagoknak a felhasználásával csodálatos kis kézműves programokat lehet összehozni. És itt több olyan erdei varázsló van, kézműves programot adó a muzsikál az erdő helyszínein, akik professzionális szintre emelték ezt, hogy hogyan is lehet természetes anyagokból nagyon jó játékokat produkálni itt az ide érkező gyerekeknek, családoknak.
Hogyha nem kimondottan csak a mai sástói napot nézzük, hanem úgy általánosságban, akkor a környezettudatos, fenntartható életvitelre összönzik ugye folyamatosan az embereket. Mi mindent tanítanak meg nekik? Ugye most itt elhangzott, hogy mondjuk olyan tárgyakat is, természeti kincseket megismerhetnek a gyerekek, amit mondjuk utána otthon is bármit készíthetnek belőle, de mi az, amit még megtanulhatunk?
Nagyon-nagyon fontos az, hogy egy testközelbe, közvetlen kontaktusba kerüljünk a természettel, az erdei életközösséggel. Egy kicsit megismerjük azokat a fajokat, amelyek a társaink itt ebben a földi életben. Megismerjük azokat az ökológiai kapcsolatokat, amelyek során rájövünk, hogy tulajdonképpen az ember is része a természet nagy rendszerének, felelős érte, és óriási hatással van a természetre, mint ahogy a természet is óriási hatással van ránk, és hát ezek gyakorlatilag ezek a gondolatok folyamatosan előkerülnek az erdei sétákon, a környezeti nevelési interaktív programjainkon. Mai nap során például jön a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek a stábja, akik ilyen interaktív gyerekprogramokat fognak tartani, meg hát ugye azok az erdei varázslók, erdei erdőpedagógusok, akik az erdőmérnökök, akik a szakvezetéses erdei sétákat vezetik.
Sáston lesz a nyitó rendezvény. Ugye kézműves foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők, hallhatunk erdőpedagógiai programról előadást, játékok hangtálakkal és az erdő hangjaival, már említettem, a meditáció is lesz, illetve muzsikál az erdő fotópályázatának az eredményhirdetése is. Mi mindenről szól ez a fotópályázat?
Hát a Muzsikál az Erdő Alapítvány évről évre három témában hirdet pályázatot. Fotópályázatunk van, gyerekrajzpályázatunk van, és hát a Jókai Anna irodalmi pályázatunk is. Most az első napon a nyitó rendezvényen, amikor az erdő ünnep kezdődik, Jókai Anna így nevezte ezt anno, a gyerekrajzpályázatnak, illetve a fotópályázatunknak az eredmény hirdetése fog következni, és hát természetesen a fotópályázaton nagyon sok elsősorban természetfotósok pályáztak, csodálatosabbnál csodálatosabb képekkel, és hát olyan képeket vártunk, ahol megjelennek azok a fajok, amelyek az erdei életközösségnek a részét alkotó elemeit alkotják, illetve az is fontos gondolat volt, hogy a ökológiai kapcsolatok, a fajok közötti kapcsolatok is megörökítésre kerüljenek, és az is fontos gondolat, hogy az ember-erdő kapcsolat is jelenjen meg ezeken a pályaműveken. Hát én úgy gondolom, hogy a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, és Haris László, aki a Magyar Művészeti Akadémia elnökségének is a tagja, fotóművész, ő a zsűri elnöke, mai nap már úton van ide a sástói helyszínre, és hát majd együtt fogjuk majd itt az eredményhirdetést megtartani, és hát most először fogják majd csodálni az ide érkezők ezeket a fotókat, de elárulom, hogy így a 9 nap során minden napról napra visszük magunkkal a gyerekrajzpályázatunkat és fotópályázatunknak a kiállítását is, és minden nap ezek megtekinthetők az összes Muzsikál az Erdős helyszínen, ahol bejárjuk a Mátra erdőségeit a cserestölgyesektől egészen a magas hegyi montán bükkösök világáig.
Vasárnap például Gyöngyöspatán tartanak programokat, hétfőn Mátra Szent Imrén, Mátra Verebély, Gyöngyös, ezek azok az állomások, amelyekre még lehet csatlakozni? Kérdezem inkább.
Hogyne, hát a mi programjaink ingyenesen látogathatók, igazi családi programok, a család minden tagja megtalálja az érdeklődésének megfelelő programelemet a Muzsikál az Erdőn, és amire föl szoktam hívni a figyelmet, az, hogy ne úgy készüljenek a Muzsikál az Erdőre, hogy egy-egy koncertet kiszúrnak, egy klasszikus zenei vagy népzenei koncertet, hanem készüljenek egy egésznapos erdőfürdőzésre, amiben csodálatos zenei programok vannak, és igenis nagyon fontos, hogy előre készüljenek, szervezzék meg az odautazást, hiszen ezekre az erdei helyszínek, ezek nem feltétlenül közismertek.
Csodálatos nem baj, helyszínek. Legalább most ugye meg lehet ezeket nézni, és megismerkedhetünk Magyarország természeti kincseivel is. Nagyon szépen köszönöm Szabó Lajost, a Muzsikál az Erdő alapítóját, ötletgazdáját kapcsoltuk, hiszen kezdődik a 23. Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Hamarosan 8:30, így a Szombat reggel mai stábja elköszön. A gyártásvezető Mali Andrea, a zenei szerkesztő Duva Szilvia, a hangmérnök Hajósi Bence volt. A mai műsort Kovács Bernadett szerkesztette. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, 3:30-kor D4 című műsorunkkal folytatjuk adásunkat. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!